közös döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nagy magá!
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Hazafutás június 3-án szerdán, a mikrofonnál a műsorvezető Keszi Dóra. Szűcs Miklós szerkesztő, valamint a hangmérnökök Antal Rihárd és Jánbor Tamás nevében is számítunk a figyelmükre a következő három órában. Szó lesz vívásról, hiszen vívó válogatottunk edzőtáborba vonult az év egyik legfontosabb versenye az Európa-bajnokság előtt. És hallhatnak beszélgetést az eltiltása után visszatérő Kunannával is. Emellett előre tekintünk a pénteki Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzésre, és szó lesz a Veszprém és a Szeged kézilabda csapatainak versenyfutásáról. Érdemes lesz tehát velünk tartani. De akkor kezdjük is vívással. Június 16-án kezdetét veszi a vívók Európa-bajnoksága. Múlt hét csütörtökön a keret hirdetés is megtörtént. Idén 5 újonccal vág neki a csapat ennek a kontinens riadalnak. De a keret hirdetés után Bocskó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztem a balatonboglári edzőtáborban a kijelölt csapatról.
A férfi párbajtőr válogatott volt az utolsó, aki a ma délelőtt jegyzés befejezte. Itt Bükk Lilitől jött a kérdés oldalról, hogy ez most azért van, mert 18-ak lettek a fiúk csapatban legutóbb. Minek köszönhető, hogy most ők végeztek utoljára?
Nem feltétlen, igazából egy új struktúra van kialakulóban, egy újfajta edzésmódszert szeretnék bevezetni. Egy elég hossza délelőtti program van, amivel több állomáson keresztül megyünk. Baromi megterhelő a koncentrációban, a figyelem fenntartásában, és ezért is az egyik legfontosabb, ahogy a versenyen is fontos, viszont egy délután meg lazább lesz nekik, úgyhogy ez a része azért fontos, ugyanúgy 9-kor kezdődünk, mint a versenyek, és folyamatos fókuszt igényel.
Ebben az edzőtáborban is azért vannak külföldi versenyzők, itt a franciák és a németek is, hogy most ismét külföldiekkel készül a csapat.
Ez volt az igény a kardozók részéről, nálunk párbajtőrben most csak mi vagyunk. Egy együttműködés, ahogy volt ez márciusban a párbajtőrben az olasz és a franciákkal, most a kardozóknál van ez, próbáljuk összerakni, amink van, és tanulni egymástól, hogy ott maradjunk a csúcson.
Múlt egy csütörtökön megtörtént a keret hirdetés, ugye őt újonc került a csapatba, kezdjük a hölgyekkel, Spíz Anna. Az önévét azt gondolom azért nem is kell magyarázni, már ugye a korosztályos versenyeken nagyon kiemelkedő volt, és fel a csapatba is, amikor bekerült, akkor nagyon könnyen be tudott illeszkedni, és ugye egyéniben is legutóbb szerzett egy Grand Prix ezüstöt. Milyen most ő a csapatban?
Baromi tehetséges versenyző, akinek nagyon jól sikerült az átmenet a junior és a felnőtt korosztály között. Szerintem már most a felnőtt Elbin VB-n valamelyik közül szerintem érmes is tud lenni, reméljük, hogy össze is fog tudni neki ez sikerülni, összejön neki. Csapaton is többször belevetve, befejező pozícióba is belevetve, és tisztességesen helyt állt. Egy kis rutint még tud hozzászerezni, klasszis versenyző lehet.
Női párbajtőrben Borsodi Emma ugye tagja volt a vancouveri ezüstöt szerző csapatnak, illetve most legutóbb ugye Franciaországba hoztak egy bronzérmet. Hogy látod az ő teljesítményét?
Emma berobbant most idén, az előző években azért annyira nem sikerültek nekik a versenyek, inkább hazai versenyeken, de most a nemzetközi szinten is most már jó eredményt tudott elérni. Megküzdött a helyéért világkupán, ugye odaért, most már a hazai GP-n is, úgyhogy végre van olyan nemzetközi eredmény, ami mutatja a női párbajtőr erősödését, hogy már nem a hazai versenyek alapján tud valaki válogatott lenni, hanem a nemzetközi világkupa döntőkkel, vagy 16-okkal lehet odaérni, ami szerintem rendkívül fontos.
Női törben 2 újonc van, Papjászmin Kollár Anna. Itt is ugye tavaly évhez hasonlóan itt van pontás, hogy kiindul csapatba, kiindul egyéniben. Miért döntöttetek így?
Mindenképpen szeretnénk azt, hogy kipróbálni olyan tehetséges junior fiatalokat, akik a csapat hasznára tudnak lenni. Ebben a felállásban vívtak többször az idején a válogató vagy világkupa versenyeken, és egész jól el tudtak állni. Papjászmin Isztambulban nagyon jól vívott, nagyon extrát vívott. Bízom benne, hogy ott is továbbiakban, az EB-n is be tudja bizonyítani. Kell egy kis frissítés a csapatnak.
És minek köszönhető, hogy a törőzők most nincsenek itt, vagy hogy a három fegyver nem együtt készül?
Hát tavaly is így készültünk a törőzők, meg ugye Budapesten vannak egy nemzetközi edzőtáborban, úgyhogy jövő héten már csak a fiúkard lesz itt. Mi megyünk föl Budapestre, a Gerevics Aladár sportcsarnokba, úgyhogy ott már velük leszünk együtt.
De viszont egyedüli férfiként Dalos Benedek debütál. Ugye talán egy párban Tóth Bertalannal volt a legesélyesebb arra, hogy bekerüljön a három másik versenyző.
Hát inkább a bíró húva, csak ő sérült.
De minek köszönhető, hogy végül azért Dalos Benedek került be a csapatba.
Vezetőedző benne látta azt a potenciált, aki csapaton tud friss megújulást adni a csapatnak. Egy friss fiatal versenyző, aki az új hullámot képviseli. Bízunk benne, hogy ezt be tudja váltani, és kiegészítve a rutinosabb versenyzőket hasznos tagja lesz a csapatnak.
Az elmúlt évekkel ellentétben azért szinte most teljes egyetértésben történt meg ez a csapathirdetés. Ez annyira egyértelmű volt, hogy ezek a nevek indulnak majd az Európa-bajnokságon?
Azért a szakmai testületen volt erről polémia és beszélgetés, és szakmai érdekek ütköztetése, átbeszélése, de a végén egységesen így döntöttünk. Meg kell vizsgálnunk minden szegmensét ezeknek a dolgoknak, mert áprilistól jön a kvalifikáció. Látnunk kell azt, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik ki tudják vívni ezt a kvótát.
Most meg ebben a két hétben mind lehet dolgozni. Mit látsz még hiányosságként?
Nagyon sok mindent már nem lehet. Gyakorlatilag megyünk tovább a világkupa szezonnal. Jobb lett volna egy kisebb pihenőt adni még a versenyzőknek, és külön felkészülni erre. Ez most lendületből megy. Bízom benne, hogy ez a lendület még kitart.
Férfi kardozóink a szokásoknak megfelelően éremért utaznak Franciaországba. A korábbi évekhez képest van változás a csapat összetételében. Erről és az előttük álló munkáról Nemcsik Zsolt vezetőedzőt kérdeztem.
Gyémesi Csanád most nem került be a csapatba, ez minek köszönhető?
Az ő szezonjának köszönhető, tulajdonképpen nagyon gyenge éve volt sajnos, és így született az a elhatározás, hogy megpróbálunk fiatalokat esetleg megosztva betenni az ő szerepkörébe. Ezt Csanáddal megbeszéltem, belátta és elfogadta. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk neki, és továbbra is jelen van és segíti az edzés munkájával a többieket, a fiatalokat, a tanácsaival, a példamutatásával, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki ezután is minden. És hát jövőre új év lesz, és majd eldöntőt szeretné ezt folytatni, és újra nyitva vannak a kapuk.
Igen, mert azért, ahogy te is mondtad, ő is itt van az edzőtáborban, és azért folytatja a munkát, de hivatalosan még nem fordított hátat a válogatottnak, illetve nem mondta azt, hogy vége a karrierének, szóval ezek szerint akkor még jövőben számíthatunk rá esetleg.
Nem, sőt, is. Hát az a helyzet, hogy a feleségével beszélve, ő ezt is szájából adom át, merem átadni ezt a történetet, azt mondták, hogy hát ha nem raknak be a csapatba, legalább többet leszel itthon, erre így föltette a mutatóját, és azt mondta, hogy azért nem bízzál ebben annyira, mert az edzőtáborokban ott leszek.
Úgyhogy igen, ahogy látjuk, azért még mindig nagyon keményen dolgozik, mint hogyha belkerült volna az EB-re utazó keretbe, viszont ugye a helyére Dalos Benedek került be. Miért pont az ő személye? Mert az utóbbi időben próbálgattál te is fiatalokat, Tóth Bertalant is, akár Bíró Huba is nagyon jól teljesített az utóbbi időben. Miért pont Benedek került be a csapatba?
Hát ugye ott kezdődik a dolog lényege, hogy nekem kettős feladatom van, hogy ezt meg kéne tartani, ezt az eredményességet, amin a karcsapatról lévén szó, egy EB arany és egy VB ezüst érem kötelez bennünket arra, hogy ezt próbáljuk is fönntartani, ezt a színvonalat. Másrészt meg kell próbálni minél jobban fölépíteni azokat a fiatalokat, akik majd az idősebb versenyzők helyébe léphetnek. Na most ez nem tart még ott sajnos, ahol én szeretném, tehát egyelőre nem nagyon tudunk olyan szintű eredményt elvárni ezektől a fiatal srácoktól, mint amilyeneket az idősebbek hoznak. Ezért nehéz dolog. Három fiatalon gondoltam, ról gondoltam, hogy ebbe a szerepkörbe hely tud majd állni. Bíró Huba sajnos sérült, térdével problémák vannak továbbra, és lehet, hogy újra meg kell operálni. Hát tudok derülni nem sokára, úgyhogy őre most nem számíthatunk. A másik két srác között szerettem volna valamilyen módon megosztani, Tóth Bertalan és Dalos Benedek között szerettem volna megosztani a szerepkörüket, mégpedig azért, mert minél több lehetőséget akarnék adni a fiataloknak, hogy lássák azt, hogy igenis van esély bekerülni ebbe a kardválogatottba. Most úgy alakult, hogy az EB-re a szakmai testület felvaló megbeszélés után a Dalos Benedek került be. A világbajnoksággal még egyébként nem foglalkozunk, de elvileg a Tóth Bertalan fog majd a VB-re bekerülni, de ezt mondom, még nem hivatalos, és meg kell várnunk fel az Európa-bajnokságot.
Azt tudom, hogy a szezon elején is mondtad, hogy azért fontos dolog, hogy szerezzetek pontokat, és hogy a pozíciótokat megtartsátok. Azért szerencsére a csapat így a szezon során szerezte azért nekeket a dobogos helyezéseket. Ennyire jól bírja még tényleg az a másik három húzó ember ezt a terhelést? Hogy látod egyébként az egész csapatnak a teljesítményét ebben a szezonban?
Nagyon óvatosan kell adagolnunk pontosan azt a terhelést, mert hát egy idősebb versenyzőknek a regenerációjára jóval több figyelmet kell fordítani. Azt gondolom, hogy nem lettek rosszabb vívók, az a szezon elején ugye bukdácsoltunk egy kicsit, nem úgy sikerültek a versenyek, de az utolsó kettőn egy bronz és egy ezüstérmet szereztünk, ami ami jó és biztató az Európa-bajnokság előtt. Nagyon vigyáznunk kell egyelőre ezekre a versenyszínkre. Ugye Szilágyi Áronra, Szatmári Andrásra és Rapisztiára gondolok. Neki kell ezt az eredményességet egyelőre megtartani, és hát ezen dolgozunk, illetve hát a válogatottnak továbbra is célja a címének a megvédése ezen az EB-n. Azt gondolom, hogy egyelőre itt az első hét, a felkészülés első hetén vagyunk túl lassan, még nem teljesen. Egyelőre minden a megadott paraméterek szerint zajlik.
Azt, hogy a regenerációra odafigyeltek, az mit jelent pontosan, mert mint ha Biro Hubert is említetted, ő is azért tért problémákkal küzd. Azért ahhoz képest, hogy viszonylag fiatal válogatottunk van, mondjuk a többi fegyvernemet tekintve is, nagyon sokan küzdenek sérülésekkel, akár térsérülésekkel. Szóval ezt nem lehetne valahogy megelőzni?
Most itt az edzés vége felé mindjárt következik a prevenciós tréning, tehát igyekszünk odafigyelni ezekre, erősíteni az izületek körüli izmokat, amik átvehetik esetleg a terhelést. De hát ez óhatatlan, a vívás nagyon terheli az alsó végtagot, és hát főleg a kemény pástokon, betonra letett pástokon kell végigvívni egy hétvégét, mondjuk az a kardvívásban nagyon-nagyon megterheli a boka és a térdizületet. Úgyhogy próbálunk ellene tenni nyilvánvalóan, illetve gyógytornászok segítsége engedhetetlen, azt gondolom ma már nálunk is. Illetve az erőléti edzőknek a felkészültségével azt hiszem nem tudok egy rossz szót sem szólni, úgyhogy mindenki remek fizikai állapotban is van. Neki köszönhető ez, hogy egyáltalán valaki 36 éves koráig ki tudja húzni ezt, és ilyen szinten tud még vívni, az biztos, hogy szinte kizárólag a fizikai felkészítésnek az érdeme. Meg hát nyilván azért, aki elvégzi szorgalmasan ezeket az edzéseket. Úgyhogy ezekkel tudunk versenyben maradni. Nyilván egy bizonyos kor után már, hogyha úgy kezd fel, hogy nem fáj semmit, akkor meghaltál. Tehát, hogy ez azért egy ökölszabály az élsportban, és ez ugye nem a 60 éves kort jelenti, hanem inkább a 30-at. De hát csináljuk és megyünk tovább.
Na de most a srácok ugye nem egyedül gyakorolnak, vagy már mint, hogy vannak külföldek is, a magyar válogatottak kívül a franciák is vannak, és németek is. Ez kinek kérésére történt, hogy akár a francia válogatott ide jöjjön?
Ez egy nemzetközi megállapodás volt. Legalábbis a férfi kardról tudok ugye beszélni. A franciákkal és az olaszokkal ültünk le a szezon elején, és egy oda-vissza alapon történő edzőtáborozásról kötöttünk megállapodást szóban, nyilván. Aminek most itt az egyik elemét láthatjuk, a világon is a vezető francia válogatottat, akik a döntőt hívtuk az múltkori kairói világkupa versenyen, látjuk vendégül. Mi már voltunk Párizsban, februárban, az elmaradt padovai verseny előtti felkészülésünket szolgálta volna az, és nagyon-nagyon fontos a része a programnak a nemzetközi edzőtáborozása. Sokkal nagyobb intenzitás van, sokkal többféle akciót, olyan akciókat tudunk gyakorolni, amit egymás között már annyira nem ismerik egymást Tövérőhegyére a srácok, itt meg egy új impulzust kapnak, és olyan erős ellenfelek ellen, akik aztán tényleg a világ legjobbjai közé tartoznak, úgyhogy ezek a megállapodások sarokkövei gyakorlatilag a szakmai programomnak. Nekem is, meg hát szerintem ezt azért nem csak én csinálom így, hogy ezért láthatjuk a női kardozók mellett most éppen a német válogatottat.
Tehát, hogy te is említetted, ez a francia válogatott bivaj erős, nekem kicsit úgy tűnik, hogy most ők lesznek azok a élcsapat, vagy nem tudom, hogy fogalmaznak, ami tavaly az olasz válogatott volt. Mert az olaszokkal kerültünk nagyon sokszor össze a finálékban, most azért a franciák ebben a szezonban tényleg nagyon erősek lettek.
Erősek voltak, ők mindig csak elrontották a világversenyeket. Pont az olaszok verték meg őket egyébként, jól emlékszem. Úgyhogy erősek voltak ők mindig, most nyilván arra készülnek, hogy nem csak a világkupa versenyeket akarják megnyerni, hanem a világversenyeket is, tehát az EB-t és a VB-t. Ez nem csak azon múlik általában, hogy milyen az abszolút tudása egy vívónak, hiszen ők nagyon magas szinten vannak, hanem azt, hogy mit tud abból kihozni a kérdéses napon. Hát azért itt ez nekik nem annyira ment, úgy láttam az elmúlt világverseny során. Persze nagyon jó vívókban látott, bármikor lehet az, hogy lekaszabolják a mezőnyt, és senki se ér a nyomukba. De hát ezért is vagyunk itt együtt, készülünk, hogy minél jobban megismerjük őket, egyelőre ők vannak előrébb, de a legutóbbi mérkőzésünk olyan volt, hogy a közepén nagyon vezettünk is, tehát csak a végére elfáradtak a srácok egy kicsit, ezért is ezzel táborozunk, hogy ez ne történjen meg legközelebb.
Sebastian Patrisszal beszélgettem, és egyébként neki most hazai pálya lesz az Európa-bajnokság, ráadásul, ami külön motivációt is jelent. Ők egyértelműen kimondják, hogy az aranyért mennek, az EB-n is, a VB-n is.
Teljesen logikus számukra, hiszen ők vezetik a világranglistát, az elmúlt világkupa versenyeket szinte kizárólag nem, azért nem, de hogy legalább kettőt vagy hármat nyertek idén, nem is tudom. A legutóbbi ők nyerték, tehát miért ne mondanák azt, hogy ők az aranyért mennek, ahogy mondtad, hazai pályán, mit is mondhatnának más? Hát mi is ezt mondjuk, úgyhogy ebből még lehet, hogy lesz majd egy komoly mérkőzés.
Itt az EB előtt két héttel milyen jellegű munkára van még lehetőség, mit lehet ilyenkor még csiszolni?
Gyakorlatilag minden. Taktikai elemeket nyilván próbáljuk súlykolni, azt, amire szükség van a mai kardiovászban. Fizikai edzések is nagyon fontosak, prevenciós edzések is nagyon fontosak. Oda kell figyelni egy picit a hangulatra is, tehát lesz majd megint egy pici sportjáték. Pattog a labda is, tehát hogy nem lehet csak a magát a sportot úgy űzni, hogy nincsenek mellette kiegészítő dolgok. Csapatépítő elemek, úgyhogy ezekkel mind-mind foglalkozni kell. A következő héten ezt most már magunkban, tehát már csak magyarok leszünk, még jobban össze lehet csiszolni, és akkor kell a végső sportformát kialakítani, és utána mehetünk tulajdonképpen az EB-re.
Viszont ami érdekes volt, hogy a legutóbbi világkupán ugye Szilágyi Áron ismét befejező ember volt. Tehát ezzel még hasonló? Tehát az Európa-bajnokságon és vagy a világbajnokságon?
Egyszer volt befejező ember ugye a négy mérkőzésünkből. Az egy taktikai döntés volt, már régebb óta forgott a fejemben egy ilyen, hogy az állandó befejező emberünket, a Rapp Krisztiánt, aki általában remekül megoldja ezt a feladatot, most Kóra ellen megcseréljük, és visszakerül Áron ebbe a pozícióba. Kétszer kaptunk ki Koreától ebbe a szezonban a világkupa versenyeken, gondoltam, hogy harmadszorra már ne kapjunk ki, ugyanúgy állunk föl, nem biztos, hogy ezért kaptunk ki, vagy nem is biztos, hogy ezért nyertünk, de tény, hogy a srácok remekül megoldották a feladatot.
Hogy lehet felkészülni arra, hogy mondjuk a ne érjen olyan meglepetés, mint tavaly Olaszország ellen akár a VB döntőben?
Még ezt nem említettem, de van egy olyan része is a felkészülésnek, ahol videóelemzéseket végzünk. Van egy kis edzői tímünk, aki komolyan elemzi, leírja a látottakat, és kitaláljuk az ellenük való vívásnak a taktikáját, tehát hogy azt milyen akciókkal lehet őket legyőzni, és ezeket gyakoroljuk itt edzésen. Tehát van egy ilyen része is. Nyilván az olaszok minket a világbajnokságon egy újfajta taktikával megleptek. Teljesen máshogy hívtak, mint előtte egy hónappal az EB-n, ahol simán legyőztük őket. Itt meg ők győztek legalább simán. Úgyhogy az ilyen meglepetésekre is most már igyekszünk fölkészülni. Ez is ilyen fegyverkezési verseny, vagy hogy mondjam. Tudnak-e olyan váratlant húzni, amire mi abban az adott pillanatban nem tudunk jól reagálni, vagy mi tudunk esetleg olyat húzni, amire ők meg nem tudnak jól reagálni. Tehát ez mindig a pillanatnyi forma, pillanatnyi idegállapot kérdése. A vívás egy idegsport, másodpercek alatt kell dönteni, és tized másodpercek alatt végrehajtani azt az akciót, ami győzelemre vezet, találatot adni, anélkül, hogy találatot kapjunk, ugye ez a vívás lényege. Ez tényleg olyan gyorsan dőlnek el ott a dolgok, hogy sokszor mi is vitatkozunk arról, hogy mi történt a páston. Hát ezekre kell készülnünk, és akkor meg lehet az, ami tavaly nem jött össze.
És akkor most következzen a már előbb is említett háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron. A riporter Cifra Boróka.
Két hónappal ezelőtt csak párbajtőrözőink edzőtáboroztak itt Balatonbogláron, most viszont itt áll mellettem Szilágyi Áron is. Áron, hogy telt ez a 3,5 órás edzés, amit itt lenyomtatok?
Annyi volt? Nem számoltam őszintén, de... Most
mi
ezt a elképedve
néztük itt a 26 fokban kint.
Igen, szerencsére egy picit hűvösebb van az életteremben. Jól telt. Itt vannak a franciák, vendégeskednek nálunk, és ez mindig egy kicsit ilyen pesdítő, üdítő, mert hoznak egy kis új szint az edzésekben, nem csak egymást kell folyamatosan karddal vernünk a páston. Úgyhogy ez most egy kifejezetten vidám, jó hangulatú, de nagyon hasznos hét. Tehát közel vagyunk az Európa-bajnoksághoz, úgyhogy még egy-egy ilyen hosszabb, keményebb edzés belefér, de most már inkább hegyezzük a formát.
Mi a kedvenc részed ezekben az edzőtáborokban? Lesz Balatonba csobbanás? Nem tudom, mi a személyes preferencia?
Szerintem ahhoz picit hideg a víz, úgyhogy lehet, hogy a lábujjam végét berakom, belépek vele, de maximum ennyi. Meghagyom a bátrabbaknak, fiatalabbaknak, én nem tudom. Kávézgatok, pihenek, olvasgatok. Én nagyon nyugdíjas tempóban élem az életemet itt az edzőtáborban.
Hogy néz ki egy ilyen edzőtábori nap? Ugye láthattuk a reggeli edzést, a kávézásodat is láttam már. Most azért már 12:30 van, hamarosan jön az ebédidő.
Igen, igen. Én most innen egyből ebédelni megyek, utána egy kis délutáni pihenő következik, aztán megjövünk vissza, nem is olyan sokára, 2-3 óra múlva a délutáni edzésre lesz lábmunka, iskolázás, hát megpróbáljuk színesíteni a programot, nem csak vívással, itt a válogatott keretedző, meg itt van az én edzőm is. Este pedig igazából visszamegyünk, vacsorázunk, én a masszőrömhöz csorbarolihoz bevettem magam, hogy javítson meg, rakjon újra össze, hogy a holnapi nap is használható legyek, és akkor indul újra holnap minden előről.
Milyenek a kilátások az Európa-bajnokságra, és milyen az, hogy Dalos Benedek lesz most ott a csapatodban?
Dalos Benedek most a fiatal feltörekvő, aki most beverekedte magát a csapatba, hát kíváncsian várom, hogy hogyan fogja tudni megvetni a lábát. Most az elmúlt két világkupán velünk volt, kevés szerephez jutott, de lehet, hogy ez könnyen megváltozhat az Európa-bajnokságban, meglátjuk. Várom nagyon a versenyt, mert tavalyról nagyon szép emlékeim vannak, egyéni ezüstérem, csapattal megnyertük az Európa-bajnokságot, úgyhogy nem azt mondom, hogy védeni megyünk a pontjainkat, de ezekkel a szép, pozitív emlékekkel én nagyon, hogy is mondjam, motiváltam, meg lelkesen vetem bele magam az EB-be.
És nem csak az EB következik, hanem Hongkongban a világbajnokság. Oda is hasonlóak az elképzelések, majd az EB után kicsit változtattok a dolgokon, annak függvényében, hogy sikerül, vagy már így egyszerre a kettőre készültek?
Én próbálok a világbajnokságra még nem gondolni, tehát nem lehet egyszerre egy EB-re meg egy VB-re is felkészülni, az ember feje összezavarodik. Tehát most az Európa-bajnokság következik, Párizsba utazunk, ott kell helytállni, hazajövünk, lesz egy szűk hét pihenőnk, amikor vívni nem fogunk, tehát hogy próbálunk regenerálódni fejben is, mentálisan is.
Szükség van arra,
abszolút, igen, hogy átálljunk, hogy most egy nagy versenynek vége van, és következik egy még fontosabb, mert a világbajnokság mégis az év legfontosabb versenye. Igazából nem is értjük, hogy miért van ilyen közel a kettő egymáshoz, az általában a sportágban nem így szokott lenni, de nálunk hagyományosan ez most már évek óta így alakult. De mindegy, ez a feladat, ezekkel megbirkózni, és megpróbálunk ennek minél jobban megfelelni.
Kicsit most így a mentális állapotot említetted, de akkor a fizikális állapotot is említsük meg, hogy csúcsforma közeli állapot, hogy érted most.
Újért nagyon óvatosan mondunk a vívó sportban, mert ez óráról órára, percről percre változhat. Úgyhogy amikor vívok egy jó asszót, már rögtön arra gondolok, hogy ezt a formát vajon át lehet-e menteni a következő asszóra. Fizikálisan azt érzem, hogy rendben vagyok, tehát azt a munkát Kisáron erőnléti edzővel elvégeztük az év alatt, ami szükséges ahhoz, hogy jó állapotba kerüljek az EB-n is, meg majd a VB-n is. Szerintem innentől már a sporták specifikus, a sportszakmai munka, tehát a vívás, a taktikai felépítése az asszóknak, a finom hangolása a dolgoknak az fog előtérbe kerülni, és az is fogja eldönteni majd, hogy sikeres lesz ez az EB-n, meg a VB, hogy ebből mit tudok kihozni.
Most pedig következzen egy EB újonc. Porsodi Emma a női párbajtőrcsapattal első felnőtt Európa-bajnokságára készül. A verseny előtt Cifra Boróka kérdezte.
Örülök, hogy tudsz még így nevetni egy 3 órás balatonboglári reggeli edzés után.
Jól telt egyébként. Most egy kicsit más struktúrában edzünk, mint korábban. Kicsit hosszabbak az edzések, és a délutáni az pedig csak kondi. Annak örülök, hogy így egy hosszabb vívás jut egy napra. Egyelőre még van energiám, de majd a hétvégére megnézzük, hogy ez hogy alakul.
A szezon során Vancouverben ezüstöt nyertetek, Párizsban bronzérmet, úgyhogy hogy érzed erre az Európa-bajnokságra? Így bronz, ezüst, ezüst, bronz, de merre felé halad
ez egy jó keretes szerkezete volt így a világkupáknak. Ugye az első csapat világkupán volt egy ezüstünk, és a végén meg egy bronzunk. És úgy zártuk le egyébként a Szent Móri versenyt, hogy az egy nehéz nap volt, és hogyha ott így tudtunk vívni ilyen együttesek ellen, akkor ez egy mindenképpen jó előjel így a közelgő Európa vagy világbajnokság előtt.
A felnőtt Európa-bajnokságon újoncnak számít, azonban van már Európa-bajnoki tapasztalatod, és nem csak hogy tapasztalatod, hanem érmet is nyertél. Milyen esélyekkel vágsz majd neki ennek a felnőtt Európa-bajnokságnak?
Amikor én indultam, még az utánpótlás EB-kről meg VB-kről beszélünk, alapvetően teljesen más kávéház volt, ott azért kevésbé rutinos, kevésbé kiforrott versenyzőkkel vívtam, én magam is kevésbé voltam az, és hát talán ezt is jelzi az, hogy
hogy idénre sikerült talán kifornom annyira, hogy ki tudjak jutni egy ilyen Európa és világbajnokságra. Úgyhogy hát bízom benne, hogy egyébként, amit a szezon második felében mutattam így egyéni vívás terén, azt át tudom menteni így a kontinens meg a világbajnokságra is.
Az egyébként segíteni fog, hogy az U23-as Európa-bajnoki tapasztalatod, azért mégiscsak Európa-bajnokság, hogy van már ilyen?
Hát az is, azért az egy kicsit, az is régebben volt. Szerencsére egyébként az ellenfelém, akkor ott az ellenfelém voltak, még mindig vívnak, szóval segít bizonyos szinten, de szerintem azért ebbe a felnőtt közegbe bele kell, tehát ezt meg kell tapasztalni, ilyen nyilván még nem volt. Úgyhogy ezzel nekem, erre nekem is készülnem kell, és ezen dolgozni, hogy amikor oda állok, akkor bár felnőtt rutin hiány, de mégis úgy tűnjek, mint aki igazán tapasztalt már, és tudnak.
A helyszín szempontjából azért Franciaország jó esélyekkel kecsegtet. Örülsz neki, hogy Franciaországban rendezik? Mert ugye arról volt szó, hogy Tallinnban lesz megrendezve az Európa-bajnokság, aztán itt.
Egyébként mind a két helyszín így kedves nekem. Tallinnban ugye korábban világkupáink voltak minden évben, úgyhogy az a helyszín is ismerős. Az a helyszín is ismerős már Párizs, meg ugye a közeli versenyokán. Nyilván az egy másik részén volt Párizsnak, de jó lesz azért oda visszatérni, így, hogy ilyen szép emlékekkel távoztunk onnan. De azért Tallinn is egyébként egy tök jó opció lett volna.
A hazafutás hamarosan folytatódik, most azonban következzenek a hírek.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Én egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Észt vezető edzője lett a DVSC-nek, Magyarország kész újraépíteni a magyar-francia kapcsolatokat. Borongós esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza a korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Hvalinská bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5, 6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinszkaját. A magyar válogatott Glembocki Zóra a Nantes röplabda csapatában folytatja pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőtő egy idényre írt alá a két éve még bajnokok ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Oroszország folytatja az ukrajnai háborút, hogy megelőzze az olyan támadásokat, mint amilyen hajnalba érte Szentpétervárt, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov közölte, az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikusak lesznek. Szentpéterváron délelőtt 59 ukrán drónt lőttek le, miután a városban elkezdődött a Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd. Irán drónokkal támadta a Kuvait nemzetközi repülőterét, egy ember meghalt, több mint 60-an megsebesültek, 7-en életveszélyesen. Az egyes terminál épületének tetején hatalmas lyuk tátong, több helyen is tűzütött ki. A kuvaiti repülőteret az elmúlt hónapokban szinte naponta érte dróntámadás. A legtöbb rakétát az Irakban működő síta fegyveres csoportok indították. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. Gázkitermelésbe kezdett a MOL csoport a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezőjén, Azerbajdzsánban. Már befejeződött az első termelőkút fúrása, és megkezdték a tesztelést. Azerbajdzsán fontos szerepet tölt be Kelet-Közép-Európa energiaellátásában. Eddig közel 18 millió hordó nyers olajat szállítottak a területről a MOL finomítóiba. Jövők eddig lehet benyújtani az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja a figyelmet, hogy a határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Akinek segítségre van szüksége, telefonon keresheti a falu gazdászokat, tették hozzá. A Magyarország-Finnország futballmérkőzés miatt pénteken délutántól késő estig lezárásokra kell számítani a Puskás Aréna környezetében. A BKK sűrűbben közlekedő metrók és az egyes villamos használatát javasolja a szurkolóknak. Közlekedés. Az M0-as autót keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál térségében dolgoznak. A 36-os kilométernél egy sávot zártak le, 4-5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Sokfelé esik az eső az országban, szivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I failed twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. I
don't give up,
nah, no.
Give up,
nah, no.
Don't give up, no, no, no.
Nah.
Don't give up, I won't give up, don't give up, no, no, no.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A hírek után is folytatódik a Hazafutás. Most következzen egy nagy visszatérő. A párbajtőröző Kun Anna a párizsi olimpiáról dopingvédség miatt lemaradt. Nagyon nehéz 2 éven van túl, és sokat gondolkozott azon is, hogy visszatérjen-e az élsportba. Az elmúlt 2 évéről kérdeztem.
Milyen volt így a legelső edzéseken részt venni a visszatérésed után, illetve milyen volt az a legelső világkupa?
Nyilván az első edzés előtt azért kicsit így izgultam, hogy milyen lesz, milyen érzés lesz újra pengét fogni, milyen lesz a többiekkel újra együtt edzeni. Egyébként tök pozitív volt a visszatérésem, meg az élmények is, úgyhogy teljesen elégedett voltam ezzel. Nyilván most már az, hogy egyre többet vívok, meg egyre többet edzem, azért én magam is érzem, hogy azért van még hova fejlődni, de abszolút pozitívan állok az előttem álló feladatokhoz, úgyhogy meglátjuk.
De ezen a bizonyos világkupán, ugye Franciaországban hibátlan csoportkört produkált, egész ott a 64-ben azért kikaptál, de milyennek éreztetél? Mondjuk akár a lengyel ellenfeledet a 64-ben, akár mondjuk az előtte levő ellenfeleidet is.
Nagyon vártam ezt a versenyt régóta. Nem vívtam már ugye éles helyzetben, úgyhogy készültünk rá. A csoport az egész jól ment egyébként meglepő módon, viszont még azért ott is éreztem, annak ellenére, hogy 6-0-át sikerült vívnom, éreztem, hogy még valami úgy hiányzik, vagy valami úgy még nem teljes, és nincs meg. Másnap a tábla szó, hát az meg... Hát nem így terveztem, egyáltalán nem így terveztem. Még amikor az ágat néztem, azt mondtam, hogy akár még amúgy ez egész jó ág is, tehát hogy amúgy tök szerencsém volt abban a szempontból, hogy kaphattam volna jóval erősebb ellenfeleket is. De hát valószínűleg még nem voltam kész annyira, nem volt meg a rutin a 15-ös asszokban. És visszanéztem a videót, és sajnos nagyon rosszul vívtam, úgyhogy... van még mit tanulni ebből.
Nyilván kell azért míg az ember azért visszaszokik, de picit, ha visszamegyünk az időbe, sikerült már így magad mögött hagyni tényleg azt a keserűséget, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál te is dühöt, amit akkor annó éreztél 2 éve?
Úgy gondolom valamennyire igen, valamennyire sikerült, viszont most így, ahogy ugye beszélgettem, és felmerültek ugye a régi emlékek, akkor azért úgy fáj, meg nem volt annyira kellemes ezekről beszélni. Nyilván az idő azért segít, de nem tudom, hogy valaha is túl fogom-e tenni magam rajta, tehát szerintem ez mindig így bennem marad, meg bennem is lesz. Viszont abban is biztos vagyok, hogy ami történt, az már megtörtént, és előre tekintek, és annak ellenére, hogy ilyen szomorú, meg negatív 2 éven volt. Úgy érzem, hogy most erősebben térhetek vissza, pont emiatt.
Igen, egyébként pont azt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz, mit tanulhattál ebből a nyilván keserű emlékből, mert minden történik valamiért. Uh-huh. És lehet, hogy igen, neked az élet ezt hozta, valamit tanulnod kellett belőle, és akár mondjuk még ez is, hogy erősebben jössz ki belőle, mit gondolsz, mit tanulhattál abból?
Hát kemény tanulópénz volt. Mindenképpen azt szerintem, hogy sokkal figyelmesebbnek kell lennem. Most így utólag belátva mindig kell valami B-terv. Tehát, hogy abban az időszakban így csak a vívás olimpia, oké, de hogy így mikor kiúzzák az ember alól a talajt, akkor utána jöttél, hogy jó, akkor most mi legyen. Szóval ezt mindenképp megváltoztatnám, meg ez szerintem fontos az, hogy legyen valami más karrier is a sport mellett, vagy nem pont karrier, de hogy valami más, amiben építkezhet még az ember. Hát meg a mentalitás, az rengeteget változott szerintem. Az, hogy megtapasztaltam, hogy milyen a másik élet, vagy a másik oldala, ugye a civil szféra, azért az sokat számít szerintem, és remélem, hogy hasznos is lesz majd.
Na de igen, amikor így, ahogy te fogalmaztál, kihúzták a lábad alól a talajt, akkor mivel kezdtél el foglalkozni? Jól tudom, azért irodába ültél be, és irodai munkát kellett végezned.
Igen, hát nyilván az elején az a pár, négy-öt hónap azért az a feldolgozásról szólt, tehát az a nyár, meg ugye akkor még az olimpia volt, úgyhogy az abszolút így a feldolgozás, meg az elengedés időszaka volt, és szeptembertől kezdtem el, így ősztől kezdtem el dolgozni. Először lakberendezőként, majd egy másik cégnél, ott pedig projektmenedzser voltam, és amúgy az tök jó volt, egy tök jó csapathoz kerültem. Igazából abban a szférában nagyon tapasztalatom nem is volt, de kaptam lehetőséget, és akkor látták, hogy ügyes vagyok, és hogy tök jó volt egyébként, meg jó volt bejárni, meg a csapat egység is nagyon jó volt, viszont így azt éreztem, hogy ez ilyen kevés, vagy hogy úgy nagyon monoton nekem, és hogy azért mennyivel jobb, meg kiváltság az, hogy valaki sportolhat.
Igen, az az érdekes, hogy mi a különbség az élsportolói lét meg a civil szféra között, mert a legtöbb élsportoló is, amikor ugye befejezik a pályafutásokat, annyira nehéz őket akár mondjuk egy íróasztal mögé leültetni. Azért te most már ezt megtapasztaltad, ennek a kettőnek a különbsége, de mi volt a legnagyobb differencia tényleg?
Szerintem nekem legalábbis így az érzelmek, meg a komfortzóna kilépés. Tehát az, hogy így valamiért nagyon küzdeni kell, és hogy nem tudom, a mélységeket, meg a magasságokat megélni, azért egy ilyen hétköznapi életben szerintem annyira nekem nem volt ilyen tapasztalásom. Nyilván voltak stresszesebb projektek, de hogy alapvetően szerintem maga ez az élmény, az, ami így hiányzik a civil munkából. Nyilván más, hogyha olyan karriert futsz, meg olyan helyre kerülsz, de szerintem aki sportolt, aki ilyen sportolt, annak nagyon nehéz a civil élet.
Volt mellett szakember, aki mondjuk a mentális dolgokban segített, hogy minél hamarabb fel tud dolgozni ezt a traumát?
Eleinte nem, és nem is akartam. Dávid mondta, hogy azért jó lenne még pszichológushoz eljárni, de az elején még nagyon bezárkoztam, és így azt szerettem volna, hogy mindenki hagyjon békén. Nem is tudtam, hogy így pontosan mit érzek, vagy hogy jogos-e, amit érzek, meg hogy nem tudtam még én se annyira megfogalmazni magamban, és szerettem volna ezeket letisztázni, mielőtt szakember segítségét kérem, és a döntés előtt kezdtem el dolgozni egy mental coaching folyamán, és igazából ő nagyon sokat segített, és még a mai napig együtt dolgozunk, és remélem, hogy amúgy sok közös munka lesz még.
Na de hát ilyen szempontból ugye Nagy Dávid a párod, külön nehéz volt neked elszakadni ettől a közektől, mert ő viszont ugye készült az első olimpiájára, és nyilván ő is gondolom próbált téged támogatni, de azért magára is kellett koncentrálni, hogy tudtátok ezt így együtt megoldani?
Hát nem volt egyszerű időszak, szerintem egyikünknek sem. Szóval, hogy azért ez úgy megterheli az embert. De hát nyilván próbáltuk egymást támogatni, én próbáltam őt húzni, hogy jó olimpia, és akkor az én dolgom az kevésbé legyen fókuszba, de sajnos azért ez így hát nehéz volt. Ő meg nyilván tartotta bennem a lelke, de közben megkészült a versenyre, úgyhogy kemény volt, nem volt egyszerű, de most már azért sokkal jobb.
Az ő versenyeiket hol nézted, hogy nézted?
Csak a csapat, az olimpián csak a csapatot, a férfi párbajtó csapatot néztem egyébként, semmi más nem követtem, meg alapvetően így a versenyeken így eleinte csak a férfi párbajtót néztem, igazából ahol Dávidnak érdekeltsége volt. És aztán miután, azt hiszem, miután hivatalos lett, nem is tudom, január-február környékén, azután kezdtem el én is így a lányokat is követni, megnézni, hogy akkor most kik vannak még ott, vagy ők hogy vívnak. Úgyhogy így az eleinte nagyon nem követtem a vívást.
Jó, mondjuk ez érthető, nyilván akkor még a fájdalom benned volt. Azon mennyit töprengtél, hogy visszatérj, vagy visszatérje egyáltalán?
Sokat. Nagyon, nagyon sokat, és nem voltam biztos benne egyáltalán, hogy vissza fogok-e jönni. Így, ahogy beszélgettem, többen azt mondták, hogy jó, biztos tudták, hogy visszajövök már, hogy tudják, hogy milyen ügyes vagyok, meg hogy kár így abba hagyni, és egyébként az idő az, ami segített, a tapasztalás a másik úton, meg az, hogy visszagondolva így bánnám majd, hogyha még nem próbáltam volna meg még egyszer.
Én amit meglepődtem, egyszer egy korábbi forgatásunkon, amikor így beszélgettünk, nekem azt mondtad, hogy meglátod majd, hogy sikerül Párizs, és utána lehet, hogy abba hagyod. És nekem már tudom, hogy akkor megütötte a fülemet ez a mondatot, hogy hát annyira fiatal vagy még, hát miért nem mennél még tovább Párizs után is, de ezek szerint akkor már egy motoszkált a fejedben, hogy lehet, hogy abba hagynád.
Motoszkált, igen. Nyilván azért ez szerintem így most így kortól is függ, mert azért majd nyilván én szeretnék a családot. Szóval szerintem ez nőknek a sportolói világ az picit máshogy működik. Nyilván kitolódik, de hogy szülés után is nyilván vissza lehet menni versenyezni, de hát igen. Tehát, hogy azért nem szeretnék 40 évesen még vívni, nem szerepel a terveim között, de így se akartam abba adni. Tehát, hogyha abba adjam, akkor én döntsem el, és hogy ne egy ilyen élmény maradjon meg bennem, hanem akkor igenis odállok, megcsinálom, újra beleteszem a melót, és akkor remélhetőleg most már nem lesz semmi akadálya.
Pont ezt reméltem, hogy egyébként ez motoszkál a fejedben, mert szintén egyszer valamelyik döntőd után, amikor interjúztunk, és ilyen 14-10-ről megfordítottad azt a döntőt, kérdeztem, hogy mi állt akkor a fejedben, és akkor azt mondtad, hogy az volt az eszedben, hogy ez így nem érhet véget. És annyira az volt nekem is így a gondolataim, hogy remélem Annának ez motoszkál a fejében, hogy a karrierével kapcsolatban is ezt gondolja, hogy ez így nem érhet véget, egyszerűen ez így nem érhet véget.
Igen, ez volt a legnagyobb szerintem, ami a felé lökött, hogy visszajöjjek. Úgyhogy bízom benne, hogy jól döntöttem. Későbbiekben majd kiderül, meglátjuk a munkát, azt el fogjuk végezni, azzal na, szerintem nem lesz gond, aztán valahogy még így a versenyzéshez majd vissza kell találnom.
Hát aki mondjuk ilyen mélységeket is megélt már, az mondjuk akkor a magasságok következhetnek most már, vagy ez a mélységek, magasságok megélése, ezek szerint akkor most már eléggé megedződtél, bár mondjuk azt gondolom, hogy veled mentálisan korábban sem volt probléma, pont az ilyen fantasztikus fordítások miatt, nem tudom ezt, hogy érzed.
Igen, tehát alapvetően szerintem én mentálisan azért erős vagyok, vagy erős tudok lenni az élmezőnyhöz, vagy a mezőnyhöz képest. Lehet ez is változott, nem tudom. Meglátjuk. Remélhetőleg ugyanaz a mentális állapot az megmarad, tehát, hogy nyugodtan, tiszta fejet tudok majd vívni, de nem hiszem, hogy ebből akkora gond lenne, főleg azok után. Tehát, hogy most tényleg úgy érzem, hogy mentálisan sokkal erősebb bent térhetek vissza, mint amilyen voltam.
És hogy látod, milyen most a nemzetközi mezőny? Számodra vannak-e új arcok, új generáció, mert azért egy olimpia után azért mindig jönnek fiatalok, így a felnőtt mezőnyben már azért átintegrálódnak. Hogy látod a mostani mezőnyt?
Vannak egyébként. Nagyon sok fiatal van, akiket még nem nagyon láttam, vagy nem nagyon láttam vívni. És nyilván vannak azért régi motorosok is, de azt mondanám, hogy azért most azért több új van, akiket még nem ismerek meg. Nem annyira vívtam velük, nem tapasztaltam meg, hogy milyen vívók. De hát szerintem az idővel majd úgy is változik, meg hogyha jön a kvalifikáció, lehet, hogy majd azért régebbről többen visszatérnek, majd más nemzetekben is, nem tudom. most is csak azt tudom mondani, hogy vívni kell, versenyezni kell, tapasztalni kell. Most nekem azért az elsődleges, hogy újra visszakerüljek ebbe a körforgásba, és hogy minél többet éles helyzetben megmérettessem magam.
És a magyar csapatnak a helyzetét hogy látod, hogy a lányokat is gondolom azért valamennyire követted most már így a közelmúltban, hogy látod, mennyire nehéz lesz majd akár neked visszaverekedned magad a válogatottba?
Hát azt gondolom, hogy azért nehezebb lesz, mint amire számítottam, mert most azért már nemzetközileg is hozzák az eredményeket, ami meg szerintem tök jó, hogy végre nemzetközi szinten lehet versenyezni, így azért szerintem ez mindenkinek nagyobb motivációt ad, hogy a másiknál előrébb végezzen, vagy csapatba tudjon kerülni. És most egyébként szerintem a lányok nagyon jó helyen is állnak. Azt nem tudom pontosan, hogy most hányadik helyen állnak a világranglistán, de abszolút szerintem tök reális cél lehet a csapat kvalifikáció.
Igen, pont ezt akartam, mert pont most lesz az egyébként reális cél arra, hogy azért kijusson csapat olimpiára, mint hogy a férfi párbajtőrben ezt láthattuk, hogy a női párbajtőr is kijusson, nem tudom, hogy lehet ott egy nagy...
Szerintem abszolút reális lehet, hiszen több érmet is szereztek, azt hiszem, ebben a szezonban, és tényleg így a csajokon is azt látom, hogy azért az elmúlt két évben azért ők is tök sokat fejlődtek mentálisan főleg szerintem, ami meg a lányoknál szerintem nagyobb akadály, mert hogy mi valahogy úgy nem tudom, később hisszük el, hogy meg tudjuk csinálni, nem tudom, de abszolút tök pozitív ez.
Dávid egyébként mit mesélt neked így az olimpiáról, vagy a millióról, vagy neki hogy tetszett, mit mondott róla?
Hát nagyon, nagyon boldog volt, meg azt mondta, hogy hát így sajnálja, hogy ebből így kimaradtam. Tehát, hogy így most, hogy már megtapasztalta, hogy milyen, így mondta, hogy mikor találkozunk, lát, hogy el is érzékenyül majd, de igazából azt mondta, hogy teljesen más. Tehát azért nagyon nagy a média hype körülötte, meg hogy nagyon fel van hype-olva az egész verseny, de közben meg pár hónap alatt utána ugye lecseng. Szóval hazajöttek, ott még pár hónapig ugye megjelenések voltak, ide kellett menni, oda kellett menni. Még volt, hogy amúgy fel is ismerték, de hogy alapvetően így ez már ugye szép lassan lecseng, de attól, hogy olimpiai bajnok, az már nem veszi el senki. Szóval nyilván azért ez egy tök nagy élmény, és egyszeri élmény. Aztán remélhetőleg majd most Los Angelesben megismétlik.
Most már azért nyilván elkezdted a munkát, meg már első világkupádon is részt vettél, akkor jövő szezon most már az a terv, hogy teljes egészében minden versenyen?
Igen.
Szeretnél tagja lenni a válogatottnak?
Mindenképp, igen. És pont azt beszéltük, hogy most azért kicsit változik is majd a nemzetközi naptár, mert lehet, hogy korábban is kezdődik már a világkupa szezon. Úgyhogy szeptemberben már lehet, hogy ilyen szatellit versenyeken is elindulok, csak azért, hogy ez a versenyhangulat, meg ezek az éles asszok meglegyenek. Úgyhogy most nekem tényleg az a cél, hogy minél több versenyen induljak, és akkor visszaszerezni ezt a rutint.
Mennyit edzel egy héten most? Vagy edzőid mit tanácsoltak, hogy lehet legkönnyebben visszarázódni a munkába?
Igazából most azt beszéltük meg, hogy minél többet vívni, tehát a fizikumomat kell elsősorban, a vívó fizikumomat kell elsősorban visszaépíteni. A kezem jó, alapvetően pontos maradt, meg precíz, úgyhogy a fizikum az első, viszont azt meg nem szeretnénk, hogy így nagyon nagyon csak a vívás fókusz legyen, úgyhogy én mellette járok néha futni, pilates, nem tudom, jóga, de hát ezek nyilván csak ilyen mellékesek, de abszolút igazából szabad kezet kapok, hiszen már jól ismerjük egymást, tudják, hogy szeretek dolgozni, meg egyébként most így teljesen megbeszélünk mindent ezzel kapcsolatban.
De így a felkészülésedben változtattál valamit, vagy nem tudom, korábban tényleg akár volt olyan melléktevékenység, mint a jóga, mert a fiúk is azért folyamatosan változtatnak az edzés tevékenységükön lévén, hogy mondjuk ne is legyen unalmas, másrészt meg azért igazodni kell a nemzetközi mezőnyhöz is, meg a olyan szempontból, hogy erőlét meglegyen, stb. Te változtattál bármin is?
Most úgy érzem, hogy amúgy nem. Tehát, hogy ugyanúgy napi két edzés van, vívás, meg fizikai, és akkor mellette egy-két ilyen kiegészítő sport, de Amit talán változást lát az, hogy most tényleg többet vívok, de szerintem az azért is, mert ugye most másfél-két év az ugye kimaradt, úgyhogy most még fizikálisan jobban is bírom, vagy hogy igényli a fejem azt, hogy akkor most vívjak, tehát nem vagyok annyira túlterhelve még. Úgyhogy szerintem ezt a nyarat is most így ezt végig toljuk, és aztán remélhetőleg az ősszel kezdődő szezonban már jó formában leszek.
Pont ezt akartam, hogy a nyarad akkor hogy fog kinézni akkor ezek szerint végig edzés hátán?
Hát igen, ugye nyilván felkészítjük a válogatottat az EB-re, VB-re, szóval az alap lesz, és akkor mellette szerintem majd még valami kevés tevékenységet végzett. Tehát nem szeretném azt, hogy teljesen leálljak. Meglátjuk.
Az elmúlt fél órában a párbajtőröző Kunonnát hallhatták. A hazafutás hamarosan folytatódik a Nemzeti Sportkörrel.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc van, a hazafutás folytatódik a Nemzeti Sportkörrel. Itt ülnek már velem szemben vendégeink. Csisztus Zsuzsa, a Nemzeti Sportrádió műsorvezetője, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa, és Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport munkatársa és mai adásunk szerkesztője. Rengeteg témánk van a mai nap folyamán, úgyhogy csapjunk is bele. Természetesen labdarúgással kezdünk. Eddig a pillanatig ugye még nem lett megerősítve a hír, de Fabrizio Romano, a híres transferguru közölte, hogy a felek valószínűleg megegyeztek egymással, így a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool FC irányítását Andoni Iraola veszi át. Mit gondoltok erről a hírről?
Szerintem jó hír. Ha már úgy döntöttek, hogy Arne Slot munkáját megköszönik, akkor szerintem Iraola nagyon stílusos és jó kis csapatot hozott össze a Barnamosból. Kerkez Milost meg még több játékost is azért jól ismer, de Milost egészen közelről. Úgyhogy egy nagyon karakteres edző, ennek az új fiatal edző generációnak egy nagyon, nagyon magasan képzett képviselője, ugye, aki már nagyon, nagyon fiatalon eljutott a Premier League-be, úgyhogy ez egy komoly, komoly lépcsőfok. Glasner volt talán a másik jelölt, aki szintén nagyon, nagyon nagy sikereket ért el az utóbbi időben, és nagyon sokat látnak benne, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már edzőváltás, akkor Iraola egy jó döntés lehet, egy élvezetes futballra törekvő Liverpoolra lehet számítani a következő idényben.
De ez meglepő, hogy végül mégiscsak menesztett és Lottot, mert nagyon sokat beszéltünk itt erre a nemzeti sportkörben is erről, hogy voltak hírek, hogy hát akkor valószínűleg mennie kell, aztán talán mégsem, de azért a szezon végén mégiscsak valószínű úgy döntött a vezetőség, hogy mennie kell, de ez mennyire meglepő?
Szerintem a vége még halványabb lett, mint ahogy egy pár héttel a Premier League zárása előtt ez a dolog kinézett. Tehát ott még ugye voltak olyan hetek, amikor úgy tűnt, hogy talán a bajnoki bronzérem is meg lesz, aztán ez úgy kikerült a képből, és szerintem az utolsó mérkőzéseknek a halvány teljesítménye, tehát nem csak az, hogy azért oké, meg lett a BL indulás jelentő pozíció, mondjuk egy tavalyi bajnoki címhez képest szerintem azért ez meglehetősen csekéke, de inkább az, hogy a vége felé szerintem egy annyira erőtlen és annyira koncepciótlan játékot mutatott ez a Liverpool már, hogy engem az lepett volna meg, hogyha ezek után marad. Bár ugye nyilván beszélgettünk erről is, hogy van-e türelem, hogy az a befektetés, amit ugye akár részben neki lehetett tulajdonítani itt még a tavalyi szezoni játékos vásárlásból, és nagyon sokan, nagyon sokáig azt mondták, hogy ez nem erre a szezonra szóló befektetés volt, hanem ez egy hosszú távú építkezés, de szerintem akkor se gondolta senki, hogy ennyire, hát magához képest azért gyenge szezont fog produkálni a Liverpool, úgyhogy én azon lepődtem volna meg, hogyha marad, őszintén szólva.
Igen, szerintem is csak attól lett, csak abban a tekintetből volt talán meglepetés, amit a klub kommunikált, de hát mondjuk mit kommunikáljon, tehát idén közben néhány héttel a bajnokság vége előtt nyilván nem kommunikálták azt, hogy Arne Slotnak megvan a számlálva a napjai a klub vezetőedzői posztján, tehát ott nyilván ezt mondták, de ha a csapat teljesítményét nézzük valóban ebben az idényben, akkor teljesen logikus lépés volt az edzőváltás, pláne azot után, hogy ahogy Zsuzsa is mondta, nyáron azért nagyon sok pénzt költött a klub, talán történetes rá a legtöbbet, de mindesetre nagyon sok pénzt költött a klub az átigazolásokra. Nyilván ez hosszú távú befektetés valóban, de szerintem a szurkolók azért ennél többet vártak és reméltek attól, ahogy próbálták a keretet megújítani, felfrissíteni. Ugye ez nem nagyon köszönt vissza a pályán, vagy legalábbis csat alkalmanként, úgyhogy az edzőváltás az teljesen logikus. Azt pedig, ahogy Soba mondta, ha már így döntöttek, akkor én is azt gondolom, hogy ez jó döntés volt. Fiatal edző, motivált, nyilvánvalóan megkapta élete egyik nagy lehetőségét. Nyilván a Premier League-ben szerepel már, az is jó, de azért ez mindenképpen számára előrelépés, tehát azt gondolom, hogy én ellen is abban bízom, hogy ez előrelépés lesz az edzőnek is, és illetve a klubnak is.
Ezek szerint akkor titeket nem lepett meg Iraola a személye, mert hát játékosként is legendás volt, azért az Athletic Bilbao-nál legendás jobb hetvéd volt tényleg, és edzőként is azért tényleg ahhoz képest, hogy még csak 43 éves, nagyon jó teljesítményt tud felmutatni, tehát nyilván felhívta magára a figyelmet például a Bournemouth-nál nyújtott teljesítményével, amit Soma is említett, de hogy mennyire lehető kompatibilis a Liverpool-lal, mit gondoltok?
Hát tű. Én azt gondolom, hogyha egy 3-4-8-ig ezt tudjuk boncogatni, hogy visszatérve Slot vagy Slot, egyik adásban így hallom, másikban úgy, hogy én bizonytalan vagyok, úgyhogy maradjon a Arne. Ugye át kell alakítani a támadó sort, és személy szerint én Darwin Nunesnek a legnagyobb rajongója voltam, hogy minél messzebbre távolítsák el, tehát az borzalmas.
Borzalmas,
hogy Liverpool játékos tudott lenni. Az, hogy Salah az előző idény után ilyen mélyen maga alá kerül, erre nem lehetett számítani, és arra, amiről sokat beszéltünk, de egy kicsit olyan elfogadottá vált, hogy egy borzalmas tragédia, teljesen tönkrevágtatta a mai nyarukat, ugye Diogo Jota meghalt, és ezt a helyzetet kezelni kellett. Ez már önmagában elég nagy probléma volt. A meghatározó emberek közül teljesen fáradott egész évben, szerintem McAllister is, és főleg Van Dijk, tehát igazából se a védelem nem működött, se a középpályás védekezés nem működött. Jobb hátvédre ugye Alexander Arnold helyére hozták Frimpongot, aki ugye megsérült, ezt sokszor megbeszéltük, ugye Dominiknak kellett kényszerbe ott játszani. És a csatásor, meg ugye volt ez az Isaac helyzet, aki ugye sztrájkolt, hogy Liverpoolba jöhessen, és az nagyon-nagyon elhúzódott, és nagyon sokba került, de ő közben leépült, és nem volt jó állapotban. Ekitike nagyjából hozta magát, de hát ő azért egyedül ezt a csapatot nem tudta vinni a hátán. Igazából azt lehet mondani, hogy egyetlen egy ember volt ebben a Liverpoolban, aki elfogadható és folyamatosan normális Liverpool szintű teljesítményt nyújtott, és a Szoboszlai Dominik mindenféle elfogultság nélkül. Tehát igazából a csapata nagyon cserben hagyta az edzőt, nagyon-nagyon, és ugye ennek tetejébe jött a Salah ügy. Nem tudom, hogy ezt lehetett volna másképp kezelni. Van, aki azt mondja, hogy Klopp már augusztusban úgy kivágta volna, mint a kedves hallgatókra bízom a folytatást, és ez ugye november-decemberig még ment ez a küzdelem, és teljesen nulla teljesítmény volt. Szóval igazából nagyon sok bal szerencse volt, úgyhogy most kell-e új, milyen új impulzust tud Iraola hozni? Magához tér-e Van Dijk? Szükség van-e még rá? Vagy le kell cserélni? Konaté már elment. Ezt a jobb hátvéd helyzetet, ezt valahogy... Pedig a jobb hátvéd az a legegyszerűbb poszt volt még, amikire nézek, és de főleg Zsuzsi.
Főleg nem, igen.
Hogy az ugye soha nem volt téma. Liverpoolban probléma volt. Az Arzenálnak elment rajta a BL döntője. Sallai kényszerből ott játszik a Galatában. Tehát ez egy ilyen jobb hátvéd fóbia van most valahogy. Sehogy se akar összeni, pedig az annyira... És hogy még egy friss hírt idehozzak, hogy az Interből is úgy néz ki, hogy ezzel a posztról el fogják vinni Denzel Dumfries-t Real Madrid, úgyhogy a reális ott akar erősíteni. Szóval nem, ezt nem lehet tudni, itt először is a keretet nem tudom, valamennyire át kéne alakítani, fel kell frissülni mindenképpen, de hát ugye a hollandok, argentinok mennek a VB-re, úgyhogy ott sok pihenésre nem lehet számítani, de Dominik pihenhet, de hát ugye ő most is hozta magát. Szóval... Nagyon-nagyon nehéz dolga lesz ennek az edzőnek, mert mondom, el kell dönteni, hogy tehát annyi pénzt nem lehet elkölteni, mint tavaly, de igen, ezek nem, sajnos azt lehet mondani, hogy a befektetés az egyáltalán nem térült meg, de itt a klub legendákhoz lehet, hogy hozzá kellene nyúlni, vagy mert már nem tudják hozni azt a teljesítményt, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz feladatnak ígérkezik most.
Na hát ez az, hogy lehet felrázni egy ilyen öltözőt, egy ilyen megfáradt öltözőt?
És az, még fáradtabban az... jönnek haza a VB-ben.
Igen, így van. Igen, ez majd egy nagyon nagy kérdés lesz, persze attól is függ, hogy melyik játékos adott esetben a saját válogatottjával mondjuk milyen sikert ér el, mert nyilván azért ennek lehet valami fajta pozitív hatása. És... ugye itt most fóbiát mondtál, legalábbis a jobb hátvéd pozíciót tekintve, most, hogy mondjak, ezzel valamelyest ellentmondó trendet inkább, vagy inkább azt mondanám, hogy egy érdekesség, hogy azon én nem lepődtem meg egyébként, hogy egy sikeres spanyol edzőt igazolt Liverpool. Tehát ha végignézzük gyakorlatilag, hogy mi történik az európai sikercsapatoknál, hogy ott milyen származású edzők dolgoznak, tényleg kezdve ugye a Guardiola korszaktól nyilván olyan, látjuk a legnagyobb neveket. Ugye
a francia, angol BL döntő.
Igen, igen. Arteta, de ugye és Unai Emery, és De La Fuente, szóval, hogyha egy kicsit szétnézünk abban a vonatkozásban, hogy tulajdonképpen az európai klubfutball sikeres csapatai élén egyrészt milyen generációjú és milyen származású edzők vannak, hogy ez vajon mikor következett be, tehát mikor, én szerintem érdemes egy picit visszamenni ennek a dolgnak a gyökeréhez, mert nem csak arról van szó, hogy nyilván a spanyol labdarúgás most már jó néhány évvel ezelőtt hozott valamit annó, most már régeségen túl vagyunk már a tikitakán, de hogy történt valami ott, és nagy valószínűséggel megszületett az ebből a generációból előbb-utóbb játékosként kiöregedő, de még mindig nagyon fiatal olyan edzőgeneráció, amikor valami olyan elképesztő képzett, és itt nem csak a taktikai képzettségről van szó, hanem az érzelmi intelligenciáról, a különféle fajta bajnokságoknak a sajátosságaihoz való alkalmazkodni tudásról, és hát nyilván arról, hogy ezeket a dinamikákat ők hogy tudják összefésülni. Tehát szerintem én inkább azt vélem ebből kiolvasni, hogy az, hogy a Bournemouth-szal egyébként valóban klubrekordot ért el, és ugye ez a pozíció, ugye ez Európa Liga indulás jelentés, tehát hogy tényleg, ahogy ezt a csapatot ilyen pozícióba hozta, ez is önmagában nyilván egy figyelemfelkeltő szakmai cselekedet volt, de én inkább azt mondom, hogy van egy trend ebben, hogy ezek a spanyol szakemberek nagy valószínűséggel alkalmazkodó képességben, a nyomás elviselésében szerintem kiemelkedőt tudnak nyújtani, és kicsit utána kutattam, hogy mit írnak a nemzetközi portálok erről, és leginkább itt is ez volt a fő szempont, hogy ezek a szakemberek valami olyan szinten tudják elviselni a nyomást, amit talán esetleg a kortársaik kevésbé.
Valamit nagyon tudnak a spanyolok, az tényes való, ezt egyébként tényleg érdemes lenne egyszer megvizsgálni. Ráadásul ugye azt szokták mondani, aki játékosként sikeres, nem biztos, hogy edzőként az lesz, és fordítva. Hát ők pont rácáfolnak erre. Mit gondoltok?
Hát Ancelotti is rácáfolt, meg Zidane is rácáfolt, meg Guardiola is rácáfolt. Ferguson, Wenger arra azt igazolta, szerintem, hogy nagyon közepes játékosból lehet nagyon-nagyon jó edző.
Vagy a Mourinho is akár.
Nyilas, Mourinho az semmilyen játékos nem volt, és úgy is lehet nagyon jó, tehát hogy van nagyon jó játékos, közepes szerintem játékos, meg semmilyen játékos.
Nincs benne minta, ha nem össze-vissza.
Nyilasi Tibi nagyon jó játékos, és nagyon jó edző lett. Olyat is tudok, hogy nagyon jó játékos, és nem lett jó edző. Mindenféle van, tehát ez egy jó alap. Hogyha jó játékos voltál, vagy legalább játékos volt, és ismered az öltözői dinamikát, de közben mi Zsuzsit hallgattam, hogy a divatos jobb hátvéd, az trend Alexander Arnold. Bocsánat,
ahogy mondod.
Igen. Na de hát akik miatt még ugye fontos, vagy hát nem mindegy, hogy ki kerül a Liverpool kispadjára, ez ugye a magyar válogatott játékosaink. Mit gondoltok mondjuk Szoboszlai Dominiknak mi lehet a szerepe mondjuk Iraolánál, mert nála azért így a szélsővédők, meg a középpálya elég fontos szerepet kap. Amilyen felállásokat ő alkalmazott ugye a korábbi csapatainál, szóval milyen szerepük lehetnek majd a magyar válogatott játékosoknak?
Én Kerkezben azért bízom, mert nála nagyon, nagyon agresszív támadó balhátvéd volt, és játszottak rá. És én azt láttam Liverpoolban, hogy nagyon sokszor ezt a mozgást Milos megcsinálja, és nem kapja a labdát. Főleg Gakpo volt az, aki ugye egy az egyben ment befelé, ott volt a terület, ahova Kerkez befutott, és nem kapta a labdát, pedig az sokszor lehetne veszélyes, és ugye ott az alapvonalnál a védelem mögé kerül egy jó beadás, szóval azt a Bournemouth azt sokszor használta, Gakpo meg egyáltalán nem, és én azt gondoltam, hogy ezt majd Arne kezeli, látja, hogy ott menetrendszerűen jön Kerkez, de aztán nem kapja meg a labdát, és akkor visszabaktat a helyére, majd egy perc megint elindul sprint, és megint nem kapja meg a labdát.
Menetrendszerűen.
Így lett az egész év, úgyhogy szerintem azért ez itt kicsit más lesz, úgyhogy szerintem fontosabb feladatot kap majd. Ebben biztos vagyok. Hogyha úgy kérdezted, hogy Szoboszlai esetleg jobb hátvéd lesz megint, Azt reméljük, hogy nem, mert mindenki tudja, hogy nem az, és az csak egy kényszer volt, úgyhogy hát neki biztosan fontos feladat lesz, tehát azt Iraola is látta, hogy kiemelkedett ebből a Premier League mezőnyből, az évcsapatában teljes joggal ott van, ami egy elképesztő eredmény, és nem tudunk vele eléggé betenni. Igazából természetesnek vesszük, hogy Premier League évcsapat, és persze benn van, egyetlen Liverpooliként. Úgyhogy az Arsenal lett a bajnok, és azért a City is megelőzte, és United is magához tért, szóval hogy voltak azért jó teljesítmények, de Dominik ott van ebben a csapatban, úgyhogy szerintem egyértelműen középpálya, támadójáték, pontrugások főszerepet ad Dominiknak, abban biztos vagyok.
Hát ez sok sérültjük lesz, lehet, hogy még játszik jobb hátvéd poszton is, ezt nem lehet tudni, következő szezonjuk, hogy alakul.
Hát reméljük, hogy nem.
Reméljük, hogy nem, igen.
Hát igen, mert hogy nyilvánvalóan mindenki tudja, szerintem Per Arne is tudta, hogy nem feltétlenül az az ő posztja, de hát kényszer megoldásként használta, bár szerintem többet, mint kellett volna. Ugye az a nagy kérdés igazából, hogy most Szala távozásával, ugye volt egy játékkapcsolat közöttük mindenképpen ott elől, az nagy kérdés, hogy ez mennyiben alakítja át egyébként ott a jobb oldalt, egyáltalán, hogy Dominik ott kap-e helyet, vagy a középpálya közepén. Én ott látnám szívesebben, megmondom őszintén, középpálya közepén. Igen, ott látnám szívesebben, úgyhogy hiszek abban, hogy az új edző is ezt pontosan tudja és látja, hogy ez nem ez volt a megoldás, hogy Szoboszlaival jobb hátvédet játszhatnak, úgyhogy...
Hát az nem megoldás volt, hanem nem volt oda ember.
Hát én ezt értem, de...
Nem volt oda embere, és valakit oda kell rakni, akiben a legjobban bízott, hogy meg tudja oldani.
Igen, ez egy dicséret.
Egy idegen poszt, ez egy óriási dicséret.
Persze, csak ettől még... És lehet, hogy abban a pillanatban a csapatnak talán hasznos volt, de szerintem hosszabb távon ez nem volt hasznos. Tehát,
Na de hát nem tudsz mit csinálni. Hát hogyha jó. Két jobb hátvédet sérült, akkor mit tudsz csinálni? Nem raksz be oda senkit?
Hát jó, ez is igaz. Igen.
Nagyon sok, igen, tehát, hogy Mercedes-szel telep bajnokságon indulni, igen. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan fura. Én azt gondolom, hogy a Liverpool szempontjából az a nagyon szerencsés, hogy ez kiderült, hogy a kényszerhelyzetben is, bárhova teszik Szoboszlai Dominikot, ott átlagon felül tud nyújtani, nyújtott is ebben az évben. Az volt a probléma, hogy a csapattársai meg átlagon alul nyújtottak, és ez a kettő azért, tehát ő egyedül nem tudta megmenteni a Liverpoolt, akármennyire is szerette volna. Úgyhogy én azt gondolom, hogy értéken fogja kezelni, nagyon bízom benne Iraola, és hát ugye Kerkezdél meg, ugye ott volt személyes kapcsolat, tehát ott szerintem ilyen tekintetben ez mindenképpen pozitív lesz mind a kettőjük következő szezonjára nézve. Az igazolásokat ugye szerintem azt majd figyelnünk kell, mint hogy fogjuk is. Szerintem az nagyon sokat elárul majd arról, hogy vajon milyen típusú csapatot akar építeni Iraola, mennyi pénzt költhet el újonnan érkező edzőként, mert azért ne felejtsük el, hogy és Slott, amikor megérkezett, akkor gyakorlatilag végül is a Jürgen Klopp-féle csapatot vitte tovább. Akkor ugye újjongtunk azon, hogy milyen nagyon jól rotál, ezt kb. 40 millió mondtuk el ezt a kifejezést, mert volt miből, volt honnan, de ott máig azt mondom, hogy egy lendületben lévő Super Express-re ültő föl, aminek a lendülete egészen csodálatosan kitartott tényleg annak a évadnak a végéig, és aztán amikor egy vadonatúj nyár, egy teljesen új elképzelés, és a többi kellett volna, hogy megvalósuljon, miközben azzal maximálisan egyettől kértem, amit most itt Zsolt levezetett, és ahogy ő tálalt, ez sokkal érthetőbb, hogy nyilván, tehát egy edző nem tud bemenni a pályára játszani a játékosai helyett, tehát hogyha sérülés van, ha formahanyatlás van, hogyha ilyen szintű valóban formahanyatlás van, mint amit adott esetben tényleg többeknél láthattunk, akkor, és sokaknál egyszerre, akkor
minden
az valóban...
Minden csapat részben.
Igen, akkor azért az megmondom, tehát az nagyon nehéz helyzet, tehát elfogyott a krafta ebből a csapatból.
És ugye nem működött elő, és nem működött hátul, tehát sokkal kevesebb gólt rúgtál, sokkal többet kaptál.
Igen, az igazolásokon sok fog majd múlni, illetve hogy kiből mennyit vesz ki a világbajnokság, vagy hogy ott lesérül-e bárki, és mondjuk az mennyire érinti majd a csapatot. De Szoboszlai Dominikkal menjünk még tovább, mert ugye nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is azért építi a karrierjét, és az egyik hírportárnak úgy nyilatkozott, hogy őt érdekli a divatvilága is. Hát azt azért láthatjuk az interneten, hogy azért a válogatottba is, mikor megérkezik, milyen extrém szettekben tudják őt lefotózni. A napokban azért számos mém is keletkezett ebből, ezt hogy látjátok.
Hát én szerintem ez belefér, tehát olyan tekintetben én abszolút megengedő vagyok, hogyha valakinek ilyen a sportszakmai teljesítménye a saját szakmájában, a pályán, a szeren, a páston, és a többi, akkor én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Ráadásul nyilvánvalóan van egy nagyon jó fizimiskája is ehhez, tehát nem nehéz őt jól öltöztetni. Hogy most jól vagy rosszul, maradjunk abban, hogy ez mert azért eléggé megoszlottak a vélemények ennek a szetnek a láttán. Minden elemét is szétszínszelték, és a világ összes politikusa beletöltöztetve ebbe a szetbe, tehát kelettől nyugatig szinte mindenkit láthattunk. És természetesen ez arra jó, hogy ad szerintem egy komor időszakban is okot arra, hogy picit mosolyogjunk. Én úgy gondolom, hogy ez ma egy mai modern márkához, és nyilván Szoboszlai Dominik több mint játékos, tehát ő egy önálló brand minden tekintetben, de ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az alapját, és szerintem ez különbözteti meg tényleg a valódi személyiségeket, az igazi jó értelembe vett influencereket attól, hogy ott a teljesítmény az első, az alapozza meg tulajdonképpen azt, hogy valaki fölkelti az érdeklődést maga körül, és ha már fölkeltette, és amúgy egyébként valóban ilyen világklasszis teljesítményt nyújt, akkor az, hogy mellette a köztes időkben egy picikét okot ad a mémek gyártására, én ezzel teljesen ki tudok békülni.
Szerintem pontosan mitől lenne itt ennek az ideje, hogy építse magát ilyen szempontból is, hanem most pályafutásán, mert nagyon jó időszakában van, hiszen a Liverpool, ahogy az imént is megbeszéltük, a legjobb embere volt az egész idényben, bekerült a Premier League államcsapatába, a sajtó tele van vele, tehát hogyha, ugye nyilatkozta is, hogy neki ilyen szempontból David Beckham példaképe, hogy ő is azért építette magát a futballon túli világban, hogyha ő neki van ilyen szándéka, már pedig a jelek szerint van, akkor ezt mitől csinálná, ha nem most. Tehát egyébként nagyon én ezt, most a konkrét szettől eltekintve, maradjunk annyiba, hogy a mémekkel jól szórakoztam, de egyébként a konkrét esettől eltekintve én szerintem ezt nagyon jó dolognak tartom, hogy egy futballista, egy ilyen szintű futballista, aki idáig eljutott, és ugye ehhez nem voltunk hozzászokva az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen magyar futballista lehet, magyar sportoló sem nagyon, aki ilyen népszerű sportágban ilyen magasságokra jusson, úgyhogy ez az, hogy ő tudatosan építi magát, és hogy nem csak a futballpályán, hanem más területen is meg akarja mutatni magát, hogy ott akar lenni a médiában, mindenhol, szóval én ezt pozitív dolognak tartom egyértelműen, tehát szerintem ez jó. Nekünk ugye ezt hozzá kell szokni egyébként, hogy ilyen, van ilyen sportolónk, aki hogy egyébként erre alkalmas, és a világ erre vevő.
Igen, ez egyébként egy fontos szó, bocsánat, hogy aztán mindjárt, hogy erre alkalmas. Mert azért szerintem, emlékezzetek vissza, hogy mondjuk azért a David Beckham-i image-építésnek azért a fő motorja meg is a Victoria Beckham volt, tehát hogy ugye ott volt a háttérben egy olyan nő, és egy olyan ízlés, és nyilván van egy olyan világ, amiből ez épült. Nem tudom, ezt most Dominik egyedül alkotja meg, vagy esetleg a felesége, vagy bármilyen más stylist segít ebben, de megint az a kérdés, hogy ki az, aki ezt elbírja. Tehát ezt nem mindenkire rá erőltetni, és végülis az utolsó ilyen jellegű szerintem márkát építeni képes sportolónk Hosszú Katinga volt, ugye, akinek volt saját brandje, Iron Lady és egyébek, és tudjuk, hogy ezzel egyébként a márka futott is, és még akkor is, hogyha azért az idő bizonyos szempontból mondjuk megrepedeztette ezt az imidzset, és ő maga is sokszor nyilatkozott később, hogy nem biztos, hogy minden tekintetben ez önazonos volt, és az a Katinka volt az Iron Lady mögött, aki, de önmagában az, hogy nagyon sokakhoz eljutott, nagyon sok embert képes volt megszólítani, tényleg hírt generált, követői lettek ez ügyben, termékértékesítés lett belőle, mert végülis itt erről beszélünk tulajdonképpen, hogy hogyan lesz ebből a márkából, ebből a brandből tulajdonképpen piaci fillér, forint, dollár, angol font, bármi egyéb, úgy, hogy valaki ilyen szinten képes megmozgatni a szurkolókat.
De egyébként ezt a trendet földön is láthatjuk bármelyik játékosnál, sőt mondjuk az NBA sztároknál is, hogy ilyen extrém ruhákban jelennek meg, sőt azt gondolom, hogy sokszor versengenek is, hogy ki tud minél extrémebb szedben megjelenni.
De nézzük rá Naomi Osakára, aki hogy vonul ki
a
gyakorlatilag egy teljesen külön világot honosított meg, egy totál szokatlan dolgot, hogy valaki kis vagy nagy estében vonul ki gyakorlatilag, és végig húzza egyébként a Roland Garrosnak a salakján a leggyönyörűbb ruhakölteményeket.
Mi lehet, hogy nem mennék utcára, de rajtuk ez egyébként szerintem azt gondolom, hogy teljesen elfér, mert tényleg világhíres brendek.
Igen.
Soma?
Amikor a francia válogatott tagjai találkoznak, az is állandóan fönn van a neten, és ott is nyilván a földhöz ragadt, vagy a divatot kevésbé követők megjegyzéseket tesznek. Ez nagyon, nagyon, nagyon sok szála van ennek a sztorinak, amit én szétszedik. Én nem tudom, hogy mit szóltatok ahhoz, hogy Sallai Roland megérkezett az edzőtáborba, vagy Szappanos Péter. Nem tudom, hogy arra mi volt a reakció. Senki nem látta.
Sallai Roland, de én emlékszem. De én láttam.
És senki sem érdekel.
Azért más, de én Sallai Rolandot láttam. Kifejezetten kíváncsi voltam.
Is olyan rendezvényen voltam, ahol ott volt Dominik. Mind a kétszer úgy volt fölöltözve, ahogy. De igazából én azon gondolkozom, hogy láttam egy bejegyzést, hogy aminek az volt a lényege, hogy ha nemrég született gyereked, akkor ne állítsd be magad homoszexuálisnak, mert így nem vagy méltó arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya legyél. És igazából ez én kicsit felsziszentem, és most titokban megnéztem, hogy Zsuzsi milyen nadrágba jött, mert nem néztem meg, amikor megérkeztem, mert igazából szerintem ez a természetes viselkedés, hogy nem, tök mindegy. És abban Zsuzsinak igazán, hogy az első a teljesítmény, de ha nincs mögött a teljesítmény, nem mindegy, hogy miben van valaki, ha ő abban jól érzi magát, akkor nincs mögött a teljesítmény, akkor nem ér, mi ezzel foglalkozunk. Szóval ez egy olyan szinten vagyunk ebben a tekintetben még mindig, hogy az szerintem elképesztő. Mi közünk van hozzá, hogy milyen ruhában van, ha ő abban jól érzi magát? Mi közünk van hozzá, hogy milyen autóban mászkál, ha egyszer megteheti, és ő abban érzi jól magát? Hát akkor engedjük már meg egymásnak ezt a szabadságot. És egyébként most nem akarok ebbe a hozzászóláshoz, majdnem válaszoltam, hogy és ha homoszexuális lenne, akkor mi van? Azért nem méltó, hogy játszon a magyar válogatottba? Álljunk már meg! Álljunk már meg, hát hol vagyunk?
Jó, de most nehogy már egy ilyen komment. Tehát én azt gondolom, hogy
ezeket... Nagyon sok ilyen komment van. Ez miért téma? Egyrészt oké, hogy ő a Dominik. Meg azt is tudom, hogy van felelőssége is. És nyilván nem ő építi magát, hanem egy jól szervezett csapat építi őt. Arról lehetne beszélni, hogy mondjuk egészségre mérsékelten hasznos ételeket, italokat reklámozni.
Na, ezzel egyébként, már... igen, ezzel na. Mélységesen egyet tudok érteni, hogy
már
szerintem...
Már bedobtam a pocsajába?
Nem dobtad be, ha ezt nem hoztad volna szóba, én hoztam volna szóba, tehát hogy szerintem, amikor egy márka építésről beszélünk, és én tovább is azt gondolom, hogy Szoboszlai Dominik nyilvánvalóan ezen az úton már nagyon előre tart, akkor én rendkívül óvatosan válogatnám meg azokat. Pláne egy ilyen minőségi, hogy mondjam, sportoló vonatkozásában, mint ő, hogy mivel azonosítják a nevemet, és mi lesz az, amit. Értem én, hogy természetesen ezek világmárkák, és nagy brendek, és nyilván mögöttük óriási marketing erő áll annak megfelelő mennyiségű, erre szánható forrással. De szerintem a felelősség inkább itt jön. Még egyszer mondom, én nekem nincs problémám azzal, mert Dominik tudja, és ezt nyilvánvalóan tisztában van azzal, hogy egy ilyen öltözetben, amiben ő jól érzi magát, és miért ne vehetné föl, és ezzel maximálisan egyetértek azt, amit akar, de azzal is tisztában van, hogy ennek, szóval ez nem marad komment nélkül, tehát ennek lesz utó élete.
Semmi, és amikor azt semmi mondja, nem marad komment nélkül, amit ő csinál.
Jó, de amikor ő azt mondja, hogy ő elindult, mert őt érdekli a divatvilág, és David Beckham neki egy jó példa ebben a tekintetben, akkor végül is valahol ő maga tesz ki ebből egy kockakövet, amire majd ő rá fog lépni, hogy igen, gyerekeket, ezt most lehet végül is nem fogok megsértődni, a véleményezitek, vagy lehet, hogy megsértődik néhány ízléstelen kommentem, mert sajnos azt tudjuk, hogy van belőlük bőven gazdagon, de szerintem ez messze nem olyan ártalmas, mint az, amit te is mondasz, hogy azt viszont alaposabban meg kéne gondolni, szerintem, hogy milyen termékek.
Bocsát, még azt akartam mondani, hogy ezen a csütörtökön és vasárnap is ugye szponzor által szervezett esemény, és mind a ketten rengeteg gyerek volt, rengeteg rajongó, és szerintem ő is belekóstolt abba, hogy milyen lenne az élete, folyamatosan itthon lenne. És csak amit én láttam a saját szememmel, plusz a szemüvegemmel, hogy mez, póló, közös fénykép, amennyit ő aláírt, és ahány fényképre odaállt, nekem volt fárasztó, és én a töredékét láttam csak, és mindenkinek, és rezén, és teharccal, és mosolyogva, és készségesen, és itt viszont óriásit nő a szemembe, és ezt tavaly is láttam, tavaly a bálánál olyan sorot, hogy Petőfidon is túl volt, és végigcsinálta. Én biztos voltam benne, hogy a 5%-ánál hazamegy, mert embertelen tömeg állt sorba, és megvárta is mindenkinek. Szóval szerintem ez a legeslegfontosabb nekem az emberi részéből. Valóban, itt lehet érezni azt a hatást, hogy van egy magyar futballista, aki teljesen más univerzumban van, mint mi voltunk valaha is.
Még egy fél mondat ahhoz, amit mondtatok, hogy mi ez adja a nevét, ugye az elmúlt, a világ futballélet az elmúlt két évtizedének két legnagyobb ikonja, ugye Ronaldo meg Messi, ilyen szempontból egészen másodat jár. Ronaldónál nem találsz olyan terméket, ami, legalábbis én nem emlékszem, hogy olyan, ami talán nem az egészség szempontjából nem feltétlenül adja a nevét hozzá. Messinél ez már talán sem így van. Tehát a Messi ugye hasonló terméket reklámoz ilyen szempontból, mint Szoboszlai Dominik.
Uh-huh.
Igen.
Nagyon hasonlatos.
Úgy, David Beckhamnél is láthattunk egyébként egészségtelenül.
Ez két út, tehát, és a elmúlt két évtized legnagyobb sztárjairól van szó. Szóval ez nagyon-nagyon érdekes, hogy az egyik erre megy, a másik megy arra, és mind a kettőt valamilyen szinten elfogadja az ember, mert nincs az, hogy, tehát a Messi esetében sem nincs egy világméretű kampány, hogy hogy hát ehhez ne add a neved. Tehát nincs egy ilyen kampány vele szemben.
Nyilván nem, mert ezek hatalmas cégek, persze. Óriási, még egyszer mondom, marketing is befolyásoló erővel is, tehát pontosan tudjuk, hogy mi van a mögött. De az is lehet, hogy eljön egy olyan pillanat akár Dominik karrierjében is, amikor az univerzumnak még egy felsőbb polcán lesz, és akkor azt fogja tudni önmaga mondani, hogy na most akkor más legyen ez az irány. Tehát szerintem még innen is van bizonyos szempontból márka és márka találkozásban akár visszaút vagy irányváltás. Szerintem létezik.
Jó, mondjuk csak egy e-sportoló esetében, amikor annyit beszélünk dietetikáról és az egészséges életmódról, akkor tényleg valóban érdekes, hogy hasonló márkákat reklámoz. Hamarosan innen folytatjuk, most azonban következnek a hírek.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női kézilabda.
A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens 4 legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája 4-es döntőjéről. A Nemzeti Sport Rádióban.
1-2-3.
Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madara tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Észt vezetőedzője lett a DVSC-nek. Párizsban tárgyalt ma a miniszterelnök. Borongós esős időre számíthatunk. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A debreceni VSC az Észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik Remmel. Az 50 éves szakember korábban dolgozott Finnországban, Olaszországban, Cipruson és Horvátországban is. Az utóbbi években Lengyelországban bizonyított. Babu Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. A klub ma reggel jelentette be, hogy a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot a 45 éves szakember váltja, aki 2024 óta dolgozik a felcsúti együttesnél. Megvan a Csíkszereda új edzője is, Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bennmaradó Csíkszereda a Facebook oldalán erősítette meg a Nemzeti Sport korábbi hírét. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal. A selejtezőből indult lengyel Maja Halinská bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kaniszkaját. A lengyel teniszező az orosz Schneider ellen játszik a holnapi döntőben, aki a világ első fehér orosz Szabalenkát búcsúztatta 3-6-7-5-6-0 a negyed döntőben. A magyar válogatott Glembócki Zóra a Nant röplabda csapatában folytatja a pályafutását. A francia klub honlapjának beszámolója szerint a 26 éves szélsőütő egy idényre írt alá a 2 éve még Bajnokok Ligájában szereplő, majd csődbe ment csapathoz, amely a gazdasági nehézségek után idén jutott vissza az élvonalba.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak adnak munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, és az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tette a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt is kiegészítő javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Az országgyűlés honlapjára felkerült előterjesztés emellett visszaadná az önkormányzatoknak a helyi hirdetések szabályozási jogkörét.
Közlekedés.
Az M1-es autópálya a Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Sokfelé esik az eső az országban, zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki több járásra, főként a Tiszántúlon. Holnap már napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Napközben 22-28 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 39 percen folytatódik a Nemzeti Sportkör Csisztus Zsuzsával, Somogyi Zsoltal és Szűcs Miklossal. De az előző fél órában említettük, hogy valamit tudnak a spanyolok, mert nem csak kiváló edzőket nevelnek, hanem kiváló játékosaik vannak. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország nyerheti a jövő héten kezdődő világbajnokságot. Mit gondoltok erről?
Hát mindenképpen a spanyolok az egyik esélyeseinek a világbajnokságnak, ehhez nem kell feltétlenül számítógép, hogy pont őtje az első számúak, hát nyilván a számítógép a saját adatai rendelkezésre adatok alapján ezt hozta ki, de nyilván hányan vagyunk, mondunk biztos mellettem egy, mint a 3-4-5 csapatot, amelyik befuthat. Ez egy játék, ez ilyenkor mindig egy jó játék, tehát egy világbajnokság, világverseny előtt mindig jönnek ezek a tippek, valamikor egy pók, vagy nem tudom én, kicsoda tippelni, mert
hogy kutyamacska,
pont ezt akartam,
hogy ki lesz az adott torna győztese, most egy
polip,
most egy számítógép, és aztán utólag majd, hogyha ha azt mondja, kijön az, hogy a spanyolok nyertek, akkor mindenki az optát fogja éjjelezni, ha nem, akkor meg valószínűleg senki nem fog rá emlékezni, hogy éppen most mit tippeltek. Szóval én ezt mindig egy játékként fogom föl egyébként, amit egyébként nyilván mindenki, aki a futball VB-re figyel, saját maga ugyanúgy megteszi, hogy szerinte ki fogja megnyerni a VB-t, és hogyha igaza lesz, akkor ezt hangoztatja, hanem akkor meg mélyen hallgat.
Illetve ha megfelelő módon megteszi a tippjeit, akkor még akár nyerhet is vele. Igen, ezt akartam mondani, hogy szerintem még mindig jobb, hogy nyilván egy ilyen szuperszámítógép valami fajta eredménylista, meg algoritmusok, meg ki tudja, milyen statisztikák alapján hoz ki egy ilyet, mint amikor valóban egy polip vagy egy hörcsök aznap reggeli, hova indul, jobbra megy, vagy balra megy, játékát nézzük, és az alapján szeretnénk ugye messze menő következtetéseket levonni, de hát ahogy Miki mondja, az is része a játéknak, hogy az ember tényleg egészen ilyen hát egy ügyű dolgokba is hajlandó ilyenkor hinni. Nyilván a spanyol válogatott, hogyha végignézzük nyilván az egyéni teljesítményeit a játékosoknak, akkor rendkívül esélyes, tudjuk ennek a csapatnak a képességeit, értelemszerűen nem lehet egyébként az Opta által említett egyéb csapatokról sem megfeledkezni, akár a címvédő argentinokról, ugye Franciaország, most láthattuk akár a BL döntő kapcsán, hogy micsoda válogatottal bír, és tényleg elképesztő potenciál van benne, szerintem ugye az angolok mindig esküdöznek, ezt tudjuk, hogy szoktak. Én azért az Ancelotti féle Brazíliát sem írnám le egyáltalán, és én még tavaly egyébként, és ezt tartom, a Nemzetek Ligájában nyújtott döntős teljesítményük alapján, akkor azt mondtam, hogy szerintem Portugália, ahogy akkor játszottak, akkor azt mondtam, hogy hű, hát ha ezt a színvonalat tartják, akkor akár bármi lehet, úgyhogy elég részletes az a lista. És akkor még a meglepetés csapatokról, a norvégok, jó, hát azt mondjuk odáig nem, de...
Nem lehetnek az ők is.
Na, okay.
Nyilván az előző évek eredményeit összesítik, és hogy ki milyen erősségű csapat ellen játszott, és nyilván a számítástechnika is nagyon sokat fejlődött, de én már sajnos emlékszem arra az újságcikkre, amelyik még 1986-ban arról írt, hogy a számítógép szerint Magyarország lesz a világbajnok Mexikóban, és nem lett Magyarország világbajnok, úgyhogy azért mondom, hogy ez még ilyen kezdetleges számítógép volt, igen, és annak megfelelően alakultak az eredmények, szóval azért nézzük ezt a kis hülye játékot, hogy ott kergetik ezt a labdát, és hogyha a hálóval bevont kis részbe, ahogy Lár András mondta, próbálják bejuttatni, és ez a cél, és amikor bejuttatják, még ott sincs jó helyen a labda, mert egyből kiveszik. Tehát, hogy akkor miért kell ott oda rúgni, ugye?
Várjál, először most hogy megnézik először, hogy tényleg gól volt az a gól, vagy újabban.
Egyébként az is. Igen. Szóval, hogy ez annyira kiszámíthatatlan, főleg, hogyha ilyen jó játékosok játszanak egymás ellen, hogy ezt a számítógép nem fogja soha tudni. Persze az esélyeket föl lehet rajzolni, és nyilván Spanyolország az Európa bajnok, és nagyon jól futballoznak, és a selejtezőt is könnyedén vették, és nem lenne meglepetés, hogy a Spanyolország világbajnok lenne, de amiket Zsuzsi mondott, senki nem lenne meglepetés, úgyhogy hát akkor nem, ha a számítógép megmondja, vagy a mesterséges intelligencia, hogy ki lesz a világbajnok, akkor nem is kell lejátszani, és akkor nem is kell nézni már a foci meccset.
Igen, ez a bizonyos számítógép ugye egy 10,000 szimuláció alapján alakította ki ezt a sorrendet, de hogyha inkább akkor a reális...
A 86-os is.
86-os is?
Hogy nem tudjuk.
Aztán az gyors.
De nem jó 10,000-et választott az
nem jó 10,000-et valószínűleg.
Nem, mert a selejtezők alapján de Európa legjobb csapata voltunk, úgyhogy volt alapja. Senki nem mondta, hogy úristen, milyen hülye számítógép, hanem teljesen hihetőnek tűnt. Jó, a világbajnoki cím az túlzás lett volna természetesen, de tök jók voltunk. Hát vertük a brazilokat, 3-0-ra, németeket, hollandokat idegenben, mindenkit vertünk. Tök normális volt az akkoriban, úgyhogy és nem úgy, ahogy manapság, hogy védekezünk nagyon, hanem hogy tök jó focival. Szóval az a csapat megelőzte a korát, úgyhogy ez nem volt meglepő. Ez sem meglepő, ez a tipp. Hogyha tényleg most arról beszélnek, hogy ki lesz a világban, én is ezeket a csapatokat mondtam volna, mint Zsuzsi, de hát ez minden világbajnokság előtt így van. Most legalább az olaszokat nem kell mondani, mert őket is mindig mondanák, mint
igen, az lenne a meglepetés, hogy olaszokat, vagy akár minket megint azt mondja,
igen,
hogy
hát igen,
az... minket hoz ki esetleg esélyesnek, mint 86-ban, de azért nem. De viszont, hogyha azt nézzük, tényleg Franciaország, Anglia és a címvédő Argentinának adott még 10% fölötti esélyt, azért nézzük, akkor tényleg kicsit a reálisabb kép alapján. Azért nagyon sok csapatnál meg volt a kerethirdetés. Zsuzsi említette a brazilokat is. Neymar csapatba kerüléséről mit gondoltok? Mert ott is nagyon sok komment ment az interneten, hogy azért be kellett volna, nem kellett volna kerülnie.
Hát én szerintem Neymarról már beszéltünk, hogy ugyanaz a fajta bizonyos szempontból üzleti faktor, illetve talán ilyen most a szó jó értelembe vett, tényleg ilyen mézzel bekent papír, ami köré épülhetnek majd történetek, emberek, tehát nézővonzó tényező, hírgeneráló tényező, és még az is elképzelhető, hát nem tudom, ezért azóta kiderült, hogy lehet, hogy még sincs olyan jó állapotban, mint hogy akkor szó volt erről, hogy egyszerűen neki ott kell lennie ebben a csapatban. Tehát még nem hiszem, hogy pont Carlo Ancelotti az, akinek megmondják, hogy építsen fel egy csapatot, de azért azt el tudom képzelni, hogy abban azért jutott hozzá információ, hogy Neymar jó lenne, ha ott lenne. Ugye ez a világbajnokságról már sokat beszéltünk, hogy a nagy veteránok most már valószínűleg tényleg búcsú VB-je lesz, tehát itt mondtuk ezt egy pár VB-vel ezelőtt is, meg a legutóbbi már is. Igen.
Ronaldo Messi.
Így van, és van még egy pár klasszis, aki valószínűleg tényleg utoljára látható. Valószínűleg Modric is, így van. Úgyhogy
meglátjuk.
Horvátokat nem mondtuk, akik VB döntősök voltak, meg VB elődöntősök az előző két VB.
De szerintem azért nem, mert én azt gondolom, hogy ez a horvát válogatott túl van a zeniten. Tehát volt nekik egy csodálatos korszakuk, szerintem...
Egy számítógép nem mondta őket a döntőbe, 18-ban, az biztos. Okay. És 22-ben sem négy okay. közé, úgyhogy ezért más egy kicsit a valóság, mint akkor, a számítógép.
Igen, és akkor Marokkóról még nem beszéltünk, meg hát sok olyan dolog lehet még, ami...
Hát
ami...
Jordánia, ne, Jordán. És az Irak-Irán párviadal, ne felejtsük el. Én láttam egy összeállítást, hogy brazil gyerekek nézik. Nem láttátok azt az összevágva? A kerethirdetést?
Nem, és csak a síron nem
látom. És ahogy Neymart mondja Ancelotti, és egy ilyen két percben összevágva 150 különböző gyerek és zokognak az örömtől. Szóval. Ott az, ami Dominik Budapesten vagy Magyarországon, az Neymar Brazíliában még százal megszorozva, úgyhogy de emiatt Ancelotti nem vinné el. Tehát Ancelottinak hiába mondták, hogy jó és lenne, ha Neymar ott lenne, az nem érdekli, ő azért viszi el, mert neki szüksége van rá, és szerintem játszatni akarja, meg használni akarja, meg úgy gondolja, hogy tud még segíteni, úgyhogy a közösségnek szüksége van rá, úgyhogy kíváncsi vagyok én is a brazilokra, majd a hát, hogy az utolsó 15 meccset majd figyeljük, mert azt megelőző 80 az...
Megkezdve hajnalban?
Üzbegisztán Haiti, vagy a Dél-Afrika, Dél-Korea, vagy a Curaçao, Panama, az...
Nem vonzó?
Szerintem tönkretette a VB-t a FIFA, úgyhogy én nagyon aggódom emiatt.
És akkor még nem beszélve a felhajtott jegyárakról, ugye, hogy csupa
az
valószínűleg csupa totál elkötelezett, őrült futballrajongó fog ülni a leváltókon.
Hát, erős idézőjeletek. Elképesztő pénzek, hát
amik mindig, mondani, hogy az,
és nem adják el a jegyeket.
Családról...
Én azt gondolom, hogy nem lehet gazdasági növekedést várni ilyen meccsektől. Hát ezt ki fogja nézni? Függetlenül, hogy hajnali háromkor
azért mondjuk Európában. Azért adják el a drága egyeket, hogy az hozza be a gazdaság növekedését.
Az adott országban, igen, ott is. Azon kívül senki, persze, hát ez nyilván. Pláne Európában, amelyik azért egy elég nagy piac szerintem, de hát hajnali három órakor valóban egy ilyen Haiti, nem tudom én ki.
Oké, de Egyesült Államok is nagy piac, és a Üzbegisztán, hát Panama meccset, nem fogja őket.
Persze.
Meg a brazilok.
Jó, de azért van halftime show, meg lesz mindenféle, amit most még nem is értünk igazán, hogy ugye hogyan lesz ebből tényleg kereskedelmi termék, és hát valószínűleg, amiről engem legjobban az zavar, hogy azt az életérzést, amit még véletlenül láttunk, hallottunk mondjuk Dohában, hogy találkoztunk olyan argentin szurkolókkal, akik elmondták, hogy mindenüket eladták azért, hogy eljöhessenek erre a világbajnokságra, de megérte.
Haza már nem tudnak menni, de...
Igen, szóval, hogy az a fajta szurkoló, akinek nagyapára, apáról, fiúra szállt tényleg, akár a nemzeti csapat, akár a klubcsapata iránti őrült rajongás, de nyilván egy másfajta társadalmi rétegből érkezik, hogy az vajon előbb-utóbb hogy fog kiszorulni tényleg a FIFA világeseményekről is.
Mert az igazi szurkoló.
Az igazi szurkoló, tehát a szurkoló.
Igen. A brazilokra még egy szó erre így visszatérve, hogy abban miért sétjelten hiszed, hogy a brazilok megnyerhetik ezt a VB, de ettől függetlenül az egy nagyon nagy történet lenne, hogyha Neymar világbajnok lenne, mint ahogy egyébként a portugálok esetében hasonló gondolod, de Ronaldo. És az egy, szóval minden világbajnokságnak van egy története, szerintem egy nagyon jó története, és ennek a VB-nek, ha valamelyik úgy esetleg világbajnok tud lenni, tehát akár Neymar, akár Ronaldo, azt szerintem egy nagyon erős története lenne.
Mint ahogy az előző év volt Messi.
Ahogy az előző év volt Messi, igen. Tehát ez egy... Kíváncsian várom, megmondom őszintén, nem nagyon hiszek abban, hogy akár a brazilok, akár a portugálok odaérhetnek, de ha igen, azt szerintem egy...
És ha egy Harry Kane lenne világbajnok. Az is egy nagy történet lenne, de
az is nagy történet lenne, igen, de szerintem nem csak miatt, hanem az angolok miatt egyáltalán, akik 66 óta gyakorlatilag nem nagyon tudnak
odaérni. De most esküdöznek. Hát,
mint ahogy esküdöztek már jó néhányszor, úgyhogy valahogy nekik ez nem akar összejönni valamiért, úgyhogy...
Egyébként Neymar a kapcsolatban érdekes volt, ugye Roberto Carlost kérdezték, amikor itt volt a BL kapcsán Budapesten, hogy hát ő berakta volna a csapatba Neymart, és azt mondta, hogy persze, hát ő a nemzeti szimbólumunk, szóval egyébként ő tényleg egy igazi sztár otthon, egy nemzeti hős, nemzeti hős valójában, és mondjuk azt én is azt gondolom, hogyha Carlo Ancelotti nem játszhatná, vagy nem szeretne játszatni, csak önmagáért, a hírnevéért nem rakta volna be a csapatba, úgyhogy meglátjuk,
de, hogy... De szerintem itt azért nagyon sok egyéb tényező van, tehát a csapaton belüli pozíció, az öltözői faktor, tehát szerintem nem csak arról van szó, hogy valószínűleg majd az összes mérkőzésen kezdő lesz, és végigjátszom, mert ez nyilván nem, hanem szerintem inkább az, amit a csapat ért tud tenni a jelenlétével. Szerintem egy olyan kaliberű szakember, mint Ancelotti, biztos, hogy ezzel is kalkulál.
Na hát, hogy a futballra picit evezzünk tovább az olimpiára, mert ugye Postvai Gábor belügyminisztert az olimpia rendezéssel kapcsolatban is kérdezték, és ő azt mondta, hogy az olimpiai pályázathoz az szükséges, hogy egy teljes nemzet álljon mögötte. Mit gondoltok, lenne esélyünk mondjuk olimpia rendezésre? Egységes lenne tekintetben a magyar nemzeti, ezt hogy látjátok?
Jó, akkor én kezdem én. Én nagyon örülök ennek a nyilatkozatnak, szerintem ez nagyon fontos, és igazából összevág mindazzal, ami az elmúlt években olimpia rendezés kapcsán végül is nagyobb fajta felhajtás nélkül, de azért csendesen a háttérben zajlik, ugye egy úgynevezett uncontinuous dialogue, egy ilyen folyamatos diskurzus zajlik jelen pillanatban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve nyilván más pályázó vagy potenciális pályázó városok, illetve hát most már azért ezek általában inkább nemzetek, de mondjuk városok között, és aztán majd nyilván eljön egy másik féle folyamat, de a legutóbbi, erről talán már volt szó olimpiai, Magyar Olimpiai Bizottsági közgyűlésen is alig pár héttel ezelőtt, egyébként a főpolgármester Karácsony Gergely is egy nagyon szerintem erős beszédet mondott pro-olimpia szinten, és elmondta, hogy ő már 2015 óta olimpia rendezés párti, hogy ez még annó a saját állítok pártjában is belső konfliktust okozott, de most ezt hagyjuk is, mert ő ezt úgy világította meg, hogy ezt úgy tekinti, mint ahogy annó egykor, amit a millenium jelentett Budapestnek. Tehát, hogy olyan jellegű fejlődési potenciál lehet egy ilyen rendezésben, ami katalizátor egy olyan város életében, amelynek egyébként leginkább azokra a fejlesztésekre van szüksége, ami már nem sport irányú fejlesztés, tehát nem, hogy úgy mondjam, stadionépítés, sőt kifejezetten egy no-build terv van kilátásban. A meglévő infrastruktúra mellett a város szolgáló fejlesztések, tehát egy gyorsvasúthálózat, nyilván a szállodai kapacitás, a reptér kapacitásainak kijutás, a reptér méretének a növelése, kapacitásának növelése. Szóval ezek a dolgok, amelyek amúgy egyébként mindenképpen egy világváros fejlesztéséhez hozzátartoznak, de lehet, hogy egy ilyen rendezés ezeket felgyorsítja, vagy előre hozza, vagy egy kicsit átcsoportosítja. És azt ő is mondja, és ezt szerintem ebben mindenki egyetért, és most a belügyminiszter úr is ugyanezt kommunikálta, hogy egy ilyen jellegű ügy szerintem pont egy olyan talán mindenki számára szerethető projekt lenne, amit valóban egyesíthetné az embereket, mert hogy mi magyarok imádjuk a sportot, imádjuk az olimpiát, a budapesti bajnokok ligája döntője, és az előtt mögöttünk lévő nagyjából 10 év összes nagyvilág eseménye bebizonyította, hogy egészen jók vagyunk nemzetközi eseményrendezésben, nagyon szeretnek idejönni, tehát a képesség, a kapacitás megvan rá, de azzal maximálisan egyetértek, hogy emögé kell egy társadalmi támogatottság. Tehát ez az a fajta feladat, amit akár a ha beszélünk róla is, mindegy picike lépéssel előrébb vagyunk, és erről nyilván, ha vannak pro és kontra érvek, azokat is végig kell beszélni, nem csak a prót, hanem a kontrát is meg kell hallgatni. Ez a dolog, ez akkor működhet, hogy el tudunk oda jutni, hogy értelemszerűen ezek az érvek találkozván azt adják ki, hogy alapvetően igen, van-e mögött egy nemzeti konszenzus és egy kölcsönös támogatás mindazzal, amit egy ilyen esemény hozhat.
És az egyes versenyszámokat ugye vidékre is vinnének, tehát még a vidéknek a fejlesztését is az elősegíthetné.
Sőt, bocsánat, határon túlra is. Tehát én ezt már a terveknek egy bizonyos részét lehet ismerni, hogy ez nem is annyira egy csak Budapest, vagy nem csak Magyarország, hanem inkább egy közép-európai regionális olimpiai terv per pillanat.
Csak hogy valahogy ennek a kommunikációján kellene javítani, azt gondolom, mert úgy mindig az a narratíva, hogy ó, ez veszteséges, ez csak pénzt viszel, ugye a külföldi olimpiákon is ezt láthatjuk, hogy akár mondjuk Párizs is veszteséges volt, tehát hogy vagy nyilván ezt kommunikálják sokan, hogy ezt nem tudom ezen hogy lehetne javítani, hogy az emberek tényleg mellé álljanak.
Igen, ez nem könnyű, ugye, amit a Zsuzsi is mondott, hogy ez valóban egy nagyon erős fejlődési lehetőség lehetne, akár a, a fővárosnak, akár a régiónak, tehát ezekkel a befektetésekkel, amik hosszú távon itt maradnának, használnák az emberek nap mint nap, ez mindenképpen erős üzenet lehetne amellett, hogy legyen pályázunk. Csak ugye a következő szabad olimpia, ugye az a 2036-os, aminek tudom, hogy a pályázati folyamat ugye most már megváltozott, nem olyan, mint régebben volt, ugye régebben az volt, hogy rendszeresen 7 évvel előtte hirdették ki, de ez a párbeszéd, ami folyik, ez zajlik folyamatosan, ugye most ez a nagyon nagy kérdés, hogy itt a kormányváltás után Magyarországon ez a párbeszéd hogyan fog folytatódni a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy folytatódik-e, ugye a belügyminiszter úr szavaiból kiderült, hogy szeretnék, mert valóban ő is így gondolja, hogy az ország alkalmas lenne a megrendezésére, de nem feltétlenül minden áron most azonnal. Tehát én nekem ez jött le abból, amit ő válaszolt erre a kérdésre. Úgyhogy az, hogy hosszabb távon vagy, hogy Magyarország olimpiát rendezzen, én azt gondolom, hogy ez idézőjelben most rossz szó, de értitek, mit akarok mondani, hogy elkerülhetetlen. Tehát szerintem nagyon-nagyon kéne a magyar sportnak és az országnak is, hogy ez 2036-ban lesz.
De azért az 10 évre van még, ne felejtsük el. Tehát 2036-ban 10 évre van.
De emlékeim szerint ugye a 28-ast és a 32-est azt 8 vagy 9 évvel előtte már kihirdették, hogy hol lesz.
Nem, mert a 28-ast a 24-esel együtt hirdették.
Ja, a 28-ast a 24-el együtt, igen.
Így van, és akkor utána viszont gyorsan hirdették egyébként a Brisbane-t. Úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy ez az időtáv, ami mondjuk a következő szabad olimpiai nyitva van, ez a 10 év, szerintem egyébként ez egy nem túl közel és nem is túl távoli. Tehát
azokra
fejlesztésekre szerintem, én azt gondolom, hogy amelyek a városfejlesztés szempontjából fontosak, ezek szerintem véghez vihetőek, és még egyet, bocsánat, ne felejtsünk el, hogy amiben óriásit változott az olimpia rendezés, ugye a szemlélet. Tehát már nem az olimpiához igazítják a várost, hanem a város adottságaihoz szabják az olimpiát. Ami azt is jelenti, hogy a meglévő kapacitások felhasználása, újra felhasználása és az ideiglenes építmények. Abban az építőipar egyik leggyorsabban fejlődő ága egyébként az ideiglenes építményeknek ugye a fejlődése, hogy felhúzunk egy fetolony lábánál mondjuk egy birkózó vagy judo arénát, aztán gyakorlatilag az olimpia után egy-két héttel már nem is látjuk, hogy ott volt semmilyen világos.
Versailles kertbe a ötusa.
Igen, így van. Tehát, hogy ugye ez szerintem egy óriási különbség, tehát nem betonba ágyazott dolgok lesznek ott mementóként forever, hanem felépülnek ezek az ideiglenes helyszínek, amelyek esetleg nincsenek.
Pap László, az MVM Dóm megvannak.
Mindazok mellett, amik most már megvannak.
Atletika stadion, Duna Arena, Margit sziget, tehát ahogy mondtad, sport szempontból, sportszakmai szempontból már jól állunk létesítmények terén, úgyhogy hát én kíváncsi lennék, én támogatom. Bár mindig azt mondom, hogy a Margit-szigeti futópályát két és fél évvel ezelőtti árvíz okozta sebeket először javítsuk ki, és akkor utána olimpia.
Hát reméljük hallják ezt a későbbi szervezők is. De még pár percünk maradt, beszéljünk még gyorsan a magyar válogatottról, mert pénteken ugye 19 óra 45 perctől Finnország ellen lép pályára a magyar válogatott. Mire lehet jó egy ilyen felkészülési mérkőzés, mire használhatja ezt mondjuk Marco Rossiról, mit gondolsz?
Nyilván ez egy kivételes lehetőség arra, hogy a kapitány, Marco Rossi szövetségi kapitány teszteljen új dolgokat, akár új taktikai elemeket. Nyilván nem most kell neki megnézni, hogy Szoboszlai Dominik tud focizni, mert ugye a nemzetközi futballban a barátságos mérkőzéseket tulajdonképpen megszüntették, és ehelyett találtak ki a Nemzetek Ligáját. Tehát igazából tényleg klasszikusan tét nélküli mérkőzések azok teljesen kimentek a divatból. Most pont a VB előtt volt egy felkészülési mérkőzés, ezt tegnap figyelemmel követtem a horvát-belga mérkőzést, tehát tényleg a alvás zavarosoknak is lehetne ajánlani, mert 4 percen belül mélyen horkoltak volna. Tehát, hogy ezek a játékosok, akik 60-70 tétmérkőzést játszanak egy évben, tét nélküli mérkőzésen, főleg VB előtt. De ez ránk sajnos nem vonatkozik, szóval barátságos meccsek kimentek a divatból, úgyhogy tényleg most a Nemzetek Ligája, ami helyettesíti, arra készülhetünk fel. Így, hogy az idény végén vagyunk, a játékosok is ugye már mennének pihenni, voltak, akik ugye a NB1-ből érkezve, már voltak egy kis pihenőn, aztán most jöttek a válogatottba, aztán még mennek pihenni, de már az NB1-es felkészülés is lassan kezdődik, szóval ez egy tesztmérkőzés lesz, együtt vannak a játékosok, nem teljesen egyértelmű nyilván, hogy a kapitány pontosan mit akar, de majd azt látjuk az összeállításból, meg a cserékből, nyilván kíváncsi újakra, új arcokra, új impulzusra, a csapatnak is szüksége lehet. Úgyhogy nyilván olyan nagyon komolyan nem kell venni, nyilván szurkolunk a csapatnak, meg legyen sikerélmény, és aztán megnézzük a keddi mérkőzést is, de hát majd a Nemzetek Ligájában készüljünk föl majd az Európa-bajnoki selejtezőkre, mert az a fontos.
A futball szeretőknek mindenképpen érdemes lesz nézni, és itt a Nemzeti Sportrádióban is természetesen élőben közvetítjük majd. Ez volt már a Nemzeti Sportkör. Csisztus Zsuzsának, Somogyi Zsoltnak és Szűcs Miklósnak köszönöm szépen, hogy velünk voltak.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 5 percen folytatódik a hazafutás, a mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és egy labdarúgással megyünk tovább, ahogy a Nemzeti Sportkör végén is említettem, pénteken 19 óra 45 perctől lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Finnország ellen. Itt van már velünk a vonalban Babócsi András, korábbi magyar labdarúgó kapus, aki 1998 és 2006 között játszott Finnországban. Szia András, örülök, hogy velünk vagy, és segítesz nekünk picit jobban megismerni a finn labdarúgást. Milyen volt ott a közeg, amikor te kint játszottál? Mennyire kedvelik Finnországban a labdarúgást?
Szervusz, és köszönöm a meghívást. Hát amikor én kint játszottam, az egy picit más volt, mint mostanában, mert abban az években, 98-99-2000-ben döntöttek úgy a szövetségben, hogy megpróbálják üzleti alapra helyezni a futballt, és akkor elég jó játékosok jöttek ki a bajnokságból, hát akkor a pont akkor ment el Litmanen, ugye a Liverpoolba, a Hüppiá, és komoly meghatározó játékosok játszottak már akkor is, Jonathan Johansson például Skóciában, hogy feltértek volna emelni a finn futballt egy üzleti alapra, és ahhoz tudták, hogy mekkora nézőszámot kell elérni, élő nézőszámot, illetve a tévében nézőszámot ahhoz, hogy ez egy komoly, meghatározó sport legyen a médiában, és üzleti alapokra lehessen helyezni, mint például a jégkorongot akkor már régóta így művelték. És azokban az években elég sok pénzt is tettek bele pont ezért, hogy megkísérelték, hogy meglegyen az az átlagos élőnézőszáma, 2500 volt, azt hiszem az elvárás, és volt még a médiában is egy nézettségi szám, amit szerettek volna elérni. És pont amikor kim voltam, ugye 98-99-től indult ez a periódus, és tartott egészen 2004-2005-ig. Amikor is végül is nem sikerült a sztori, mert nem tudták megoldani megugrani ezt a lécet, úgyhogy onnantól kezdve szép lassan egy visszahanyatlott idézőjelben, már úgy idézőjelben a finn futball abba a kategóriába, ahol körülbelül most tart.
És mennyire más a játékstílusuk mondjuk a magyarhoz képest?
Hát nem is a stílus a lényeg, hanem az, hogy ha megnézzük a finn élcsapatoknak a Transfermarkt jegyzett értékét, valamit mutat, nyilván nem feltétlenül ha pontos a szám, meg pontos az érték, de valamit mégis mutat a laikus számára. Ugye ott a HJK, ahol én is játszottam, meg a leghíresebb csapat, legnevesebb csapat, az olyan, mint a Fradi, mondjuk itt Magyarországon. Több sokszoros bajnok, általában önnyeri a bajnokságot, BL-ben indulnak. Őnekik a most jelen pillanatban a csapat érték az 6 millió euró. Na most 6 millió euró Magyarországon szerintem az utolsó régió. Tehát ez a, nem tudom, talán a Kazincbarcika, talán több, de mondjuk Diósgyőr és a stb. Ilyen csapatoknak körülbelül 6 millió euró szerintem a játékos értéke. Ugye a Ferencváros nálunk ugye 40 millió Satzper kb. A Debrecen is ilyen 10, Reto, azt hiszem 15, valahogy így van. Hát azért ez azért nagyságrendekkel kevesebb, mint Magyarországon. Tehát nem is a játék stílus, hanem a csapatok értéke már eleve meghatározza az, hogy milyen erősségű egy bajnokság, egy milyen csapat.
És hogyha ezt a mostani válogatottat is nézzük, akár a finn válogatottat, most is azért az látható, hogy olyan nagyon ismert európai top csapatban egyik játékosuk sem játszik. Mekkora erőt képviselhet most ez a mostani finn válogatott?
Hát gyakorlatilag ugye a nemzeti bajnokság nem feltétlenül tükrözi a válogatott csapatot, ugye ez volt többször. Magyarországon is jellemző volt, vagy most legalábbis jellemző. Régebben nem, mert régebben ugye szinte csak belföldi játékosok játszottak a magyar válogatottban annak idején, amikor én voltam ebben a helyzetben, hogy gyakorlatilag mindenki Magyarországon játszott, és akkor meghatározó volt a magyar bajnokság, hogy milyen, mert olyan volt a válogatott. Most már nem annyira, hiszen nagyon sokan játszanak külföldön. Igaz, Finnországban is nagyon sokan játszanak külföldön, ez általános is volt mindig is, hiszen ott nagyon közel van az idézőjelben angol futball, azért van közel, mert mert tradicionálisan nagyon sok játékost adnak és vesznek kölcsön angol alsóbb osztályú csapatokból. Ez már akkor is az volt, amikor én ott játszottam, amikor Hakában játszottam, ott is volt 2-3 angol kölcsönjátékos, fiatal játékosok oda tették őket. Tehát az angol és a finn futball ilyen szempontból, menedzser szempontból nagyon régóta együtt van, együtt dolgozik, tehát ott ez már régóta működik, de a finn, a jelen pillanatban a finn játékosok nem játszanak olyan markáns csapatokban. Tehát nem feltétlenül tükrözi a finn bajnoksága a válogatottat, de mégis valahogy, mégis hasonló szinten van ettől függetlenül, mert nincsenek olyan markáns játékosok. Tehát ez mutatja azt, hogy milyen eredményeik vannak. Most kikaptak 4-0 a németektől teljesen simán, tehát szóval nem is tudom, most volt valami zöldfoki szigetek ellen valami egy-egyet játszottak. Tehát én nem gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon markáns teljesítményt tudnak most leadni a srácok.
Hát igen, egyébként, vagy akár a VB csoportköröket is nézzük, hogy Máltától is 1-0-ra kikaptak, de hogy te is említetted, azért szerették volna felfejleszteni a labdarúgást Finnországban. Ehhez képest azért sem Európa-bajnokságra, sem világbajnokságra nem nagyon jutottak ki az utóbbi évtizedekben, igen, azt is mondhatjuk. Úgyhogy valahogy mégsem tudnak elmozdulni így ebből a helyzetből, ez minek köszönhető?
Nem, hát ezt figyelj, gyakorlatilag abban az is gátat szab, hogy nekik van egy sajátságos bajnokság, ugye ez az októbertől gyakorlatilag februári teljes szünet, tehát abszolút semmi, még a füsenő, és akkor utána április elején kezdődik a bajnokság, és tart az október végéig. Egyre egy belehúzzák az egészet. Tehát gyakorlatilag ott Finnországban működik, még ott a bajnokság megy folyamatosan, mennie kell, ugye az éghajlat miatt, és ez emiatt szerintem ez nekik egy hatalmas handicap. Amikor én ott játszottam, ugye nekünk is ez furcsa volt, hogy le kellett játszani egy egész bajnokságot gyakorlatilag lóhalálában fél év alatt, egy húzamban, és utána fél évig nem történt semmi. Persze nyilván edzések voltak, de most az megint más. És ez egy hatalmas handicap a futballnak, mert nem tudsz belecsatlakozni az európai körforgásba, Isten igazából. Amikor nem tudsz rendesen futballozni mondjuk novembertől februárig. Mert nem tudsz, mert egyszerűen a fizikai képesség. Most az megint közre bejátszik az, hogy lehet, hogy 5-10 éven belül meg már kicsit megváltozik a helyzet, mert már nem annyira kemények a telek Finnországban se, mint ami volt régen. Tehát már ez lehet, hogy 50 év múlva meg egy halláljó hely lesz Finnország. Ebből a szempontból.
És ráadásul nálunk most lett egy generációváltás, és ugye a válogatottban, ugye a keretgerincét ma már 22-25 év körüli fiatalok adják, ráadásul lett egy új szövetségi kapitányuk is a Daniako Friss személyében. Viszont ami érdekes, hogy a régi nagy generációból azért ott maradt Lukasz Radetzky, ő 36 éves, kapus, ezt Monakóban játszik. Nem tudom, őt mennyire ismered, ugye te is kapus poszton játszottál, mennyire ismered Radetzkyt?
Személyesen nem ismerem. Nem is arám, de tudom, kiről van szó, hiszen néztem, figyelem azért a HJK-t, főleg a filmbajnokságban. Nem folyamatosan, de azért tudom, hogy kiről van szó. Van egy váltás egyébként, látjuk is a filmbajnokságon is, hogy a csapatoknál nagyon-nagyon sok a fiatal játékos. Pontosan ezért van az, hogy jelen pillanatban a transfermárk értékük elég alacsony, mondom, egy HJK-nak 6 millió euró, ami borzasztó alacsony szám. Ezért van, mert elkezdték ezt a fiatalitást. Most pont megnéztem, a hétvégén volt egy meccsük, játszottak a Máriham ellen, meg a Vázad meccset is láttam, és nagyon fiatalok. Nagyon fiatal játékosok játszom.
Van még esetleg mondjuk Radetzkyn kívül a mostani finn válogatottban, aki még kiemelkedő lehet, vagy aki számodra mondjuk kiemelkedő?
Nem tudom. Tehát most nem mondanék így hirtelen így senkit, mert nincs most egy olyan, akire azt mondanám, hogy most hú, most erre figyeljünk oda, mert ez baromi veszélyes lesz. Tehát nem tudom, ezt a mérkőzés csak rajtunk múlik. Csak rajtunk múlik, hogy ez most milyen lehet, hogy ha félváról veszük, természetesen akkor olyan is lesz. Hogyha ezt megfelelő komolysággal állunk oda, eddig sem volt olyan probléma a filmek ellen. Még akkor sem, amikor relatív jobb paszban voltak, most nincsenek mi jó paszban se. Tehát a VB-selejtezőkön láttuk, hogy a harmadikok lettek, nem is tudom, 4-5 ponttal lemaradva, tehát nem gondolom, hogy most nekünk ez jó kis edzőmeccs lehet, ha komolyan veszük.
Éppen a papírforma az magyar győzelmet ígér, bár mondjuk az érdekes, hogy ha jól emlékszem, Marco Rossi pont a finnek ellen mutatkozott be annó 2018-ban, és akkor mondjuk pont vereséget szenvedtünk ellenük, szóval neki nem túl jó emlékei vannak a finnekről. Te mit tippelsz? Mi lesz majd a pénteki végeredmény?
2-0.
Legyen így. Babocsi Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
Én köszönöm, köszönöm szépen, szervusztok.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
Edzőkeringő felcsúttól Csíkszeredáig, bomba meglepetés a Roland Garroson. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
A debreceni VSC az észt Gert Remmelt nevezte ki a labdarúgó csapat új vezetőedzőjének. A lengyel első osztályú Motor Lublin szakmai stábjából érkezik az 50 éves szakember, aki dolgozott Finnországban, Olaszországban és Lengyelországban is. Babó Levente lett a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia új vezetőedzője. Babó a 7 év után távozó Hornyák Zsoltot, vagyis a 45 éves szakember váltja most Hornyák Zsoltot. Babó 2024 óta dolgozik a felcsútiaknál. Megvan a Csíkszereda új vezetőedzője is, méghozzá Szabó István személyében. A román első osztály 2025-26-os idényében újoncként bemaradó Csíkszereda a közösségi oldalán erősítette meg a korábbi hírt. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi edzője 1+1 éves szerződést kötött a klubbal.
Nemzeti Sportkrónika.
Tenisszel folytatjuk adásunkat. A selejtezőből indult lengyel Maja Walinska bejutott a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének elődöntőjébe Párizsban, miután két játszmában 7-5-6-3-ra legyőzte a 22. kiemelt orosz Anna Kalinskáját. Majd mindjárt erről is mesél az Eurosport kommentátora Szántó Petra, ugyanis a százon kívül érkezett a selejtezőből Walinska, a lengyel teniszezőnő, de a nap másik mérkőzésén még nagyobb meglepetés született, búcsúzott a fehér orosz világelső teniszező Sabalenka, pedig az első játszmát 6-3-ra megnyerte, sőt 4-1-re vezetett a második játszmában, de 7-5-re az ellenfél, az orosz Schneider győzött, sőt lelépte Sabalenkát a döntő játszmában 6-0-ra. Hát hogy lehet ezt kommentálni? A meglepetések meglepetése. Szia Petra!
Üdvözlöm a hallgatókat, hát egyelőre én sem találom a szavakat, mert nem feltétlenül ezt terveztem mondani ebben az interjúban. Arra számítottunk, hogy ez óriási lehetőség lesz a világ első Arina Sabalenkának, hogy megszerezze a Roland Garros trófeát, amit tavaly ugye a döntőben nem sikerült megszereznie, de hát ehhez képest pontosan az történt vele, ami egy évvel ezelőtt Siontekkel történt. Akkor az elődöntőben egyébként Sabalenka osztott ki egy 6-0-át Siontek-nek, a négyszeres párizsi bajnoknak, most meg Sabalenka kapott egy 6-0-át szett és dupla break előnyből, ami teljesen elképzelhetetlen volt, nagyon szétesett a fehér orosz teniszező, és az az igazság, hogy ez benne van a pakliban, amikor valakin ekkora nyomás van, ekkora teher van, hogy ennyire simán kellene megnyerni egy Grand Slam tornát, de hát ez nem olyan egyszerű a teniszben, és a 2026-os Roland Garros ez egyértelműen bizonyítéka ennek mind a női táblán, mind pedig a férfi táblán. Azért azt el kell ismerni, hogy a 22 éves Diana Schneider azért egy nagyon tehetséges játékos, nagyon nagy küzdő, és hát abszolút el kell neki ismerni azt, hogy nem adta fel a küzdelmet egy szinte lehetetlennek tűnő helyzetben, a döntő játszmában pedig tényleg gyakorlatilag lemosta a pályáról a világ első Sabalenkát, egy abszolút meglepetés ezen az ágon a női elődöntőben. Szerintem, hogyha 2-3 hete valaki azt mondja, hogy Diana Schneider és Maja Kvalinska fogja játszani az elődöntőt, akkor nagyon sokan pislogtak volna. Annál is inkább, mert Maja Kvalinskát tényleg senki nem is ismerte egészen a Roland Garros előttig.
A lengyel teniszező, ahogy elmutattam, a selejtezőből indult, és hát a százon kívüli világranglista pozícióval rendelkezett a Roland Garros előtt, mekkorát ugorhat, és hát azért neki is van érdekes története, hiszen ő sem így tervezte, hogy majd Párizsban még az elődöntőben is érdekelt lesz.
Így van, ez azért nagyon nagy meglepetés, hiszen arra számítottunk, hogy a négyszeres Roland Garros bajnok Iga Świątek lesz majd az a lengyel teniszező, aki ott lesz esetleg a legjobb 8, meg a legjobb 4 között. Ehhez képest Walinska ugye megnyert 3 selejtezős mérkőzést, aztán az első 3 fordulóban megvert 3 korábbi top 10-es játékost, olyanokat, akik Grand Slam elődöntőben vagy döntőben is szerepeltek, megverte a francia Diane Parryt egészen lenyűgöző teljesítménnyel, és a nála sokkal esélyesebb és rutinosabb Kalinskáját is a negyed döntőben, annak ellenére, hogy 114. a világranglistán, és szerintem nagyon sokat elmond az ő történetéről az a kedves kis momentum, amit még a harmadik fordulós mérkőzése után hallottunk a meccs utáni interjúban, amikor megkérdezte tőle a riporter, hogy örül-e neki, hogy meghosszabbíthatja a párizsi szállását a harmadik hétre is, hiszen ugye ő a selejtező alatt is ott volt már Párizsban az első héten, és így életében először a második héten is szerepelt egy Grand Slam tornán, mire Halinska azt mondta, hogy hát egyrészt reméli, hogy lesz még szállás, szabad szállás Párizsban, másrészt nem tudja, hogy ki tudja fizetni ezt a harmadik heti szállást, és ez nagyon sok mindent elmond arról, hogy a tenisznek azért van egy másik oldala is, nem csak a csillogás és a nagy pénzdíjak, amiket látunk a nagy sztároknál egy ilyen Grand Slam tornán, hanem látjuk a másik oldalt is most, hogy egy világranglistán százon kívüli játékos egész egyszerűen olyan szintű nehézségekbe ütközik, hogy még azt sem feltétlenül engedheti meg magának, hogy 3 héten keresztül fizessen egy szállást egy idegen országban, meg a csapatának a szállását, meg a felszerelést, meg az utazást, stb. Stb. És milyen hihetetlen dolog az, hogy egy ilyen profi teniszező életében, aki hát tényleg rengeteg mindent beletett a pályafutásába, egy ilyen hét vagy két hét egy Grand Slam tornán milyen szinten gyökeresen megváltoztathatja az életét. Természetesen bejön a legjobb 50-be a világranglistán, de hogyha esetleg megnyeri a tornát Halinska, akkor innentől kezdve gyakorlatilag világsztárként kell rá tekintenünk, és kiemelt lesz Grand Slam tornákon.
Halinska és Schneider az egyik elődöntőben, majd holnap a másik ágon pedig ugye az ukrán Marta Kostyuk és Andrejeva pedig orosz. Ez is egy pikáns történet, és hát Kostyuk is azért Svitolina előtt már például Sionteket, akit említettél, őt is búcsúztatta.
Igen, Marta Kostyuk borzasztó jó formában van. Ennek az ágnak az elődöntős párosítása nem olyan nagy meglepetés, még úgy is, hogy Kostyuk egyébként Sionteket búcsúztatta. De ha megnézzük a salakos eredményeket, akkor azt látjuk, hogy Marta Kostyuknál és Mirra Andrejevánál több salakos mérkőzést senki nem nyert a WTA túron ebben a szezonban. Kostyuk egyébként 16 mérkőzés óta veretlen salakon, összességében 17 mérkőzés óta tart a győzelmi sorozata. Ráadásul Andrejevával játszotta a madridi WTA 1000-es torna döntőjét, tehát Andrejeva is nagyszerű teljesítménnyel, nagyszerű mérkőzésekkel, győzelmekkel készült fel a Garrosra. Az ő elődöntőjük az nem meglepetés. Két bombaformában lévő fiatal játékos, akikről az elmúlt években már folyamatosan mondtuk, hogy ott lehetnek majd Grand Slam elődöntőkben, akár döntőkben. Most pályafutása során az egyik játékos először döntőt fog játszani, de Kostyuk is borzasztó jó formában van, és Andrejeva is az elmúlt mérkőzések alapján, úgyhogy ez egy óriási kikimérkőzés lehet, annál is inkább, mert ha megnézzük a másikák párosítását, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a döntőben majd a Kostyuk-Andrejeva mérkőzés győztese lesz a favorit.
A bajnok és a jövő heti bajnokok ligája elődöntőre készülő FTC női vízilabda csapatának edzője Matajsz Márk volt a Víz Összekött vendége a Nemzeti Sportrádióban, a két riporter Bitman Emel és Göbölyes Gábor.
Ezt csapatként fogjuk tudni csak megcsinálni, sehogy másképpen, és utána bízom benne, hogy utána mindenki elégedett lesz.
A BVSC elleni harmadik meccs után mennyire tudtátok megünnepelni a bajnoki címet, mert valamennyire meg kell ünnepelni, hogy érezd azt, hogy valamit lezártál, ugyanakkor neked edzőként már valószínűleg megvolt a terv a fejedben, ugye a jövő héten hétfőn utaztok, ez a meccs vasárnap volt, tehát a kettő között nincs 8 nap. Tehát kell egy picit ünnepelni, de egyébként ott van a következő cél, amivel meg lehet koronázni az idényt. Hogyan nézett ki mondjuk a vasárnap a lefújástól kezdve az első edzésig a program?
Hát a lefújás után ugye megvártuk a fiúkat, és utána együtt ott átadták az érmeket, ott voltak fotók, interjúk, utána visszamentünk a telepre, ahol volt egy közös vacsora a fiúkkal, ott a Zoli ott megvendégelt bennünket, a Nyíri Zoli és a klub, ott volt egy kellemes vacsora, beszélgetés, kocintás, nagyon sokáig nem tartott, mert nyilván mindenki azért fáradt volt, és tudta azt, hogy van még teendő. Hétfő keddet megkapták a játékosok pihenőnek, az volt a szombat-vasárnapunk úgymond, és akkor szerdán ma kezdtük a hetet, mert ugye hétfőn utazunk, tehát így szombaton és vasárnap is lesz edzés, egy-egy edzés, megyünk holnap a Margit-szigetre, edzőmeccset játszunk az UVS-ével, megbeszéltem már a Marcival, Bencúrral, akinek ezúton is...
Jó kis ellenfél.
Igen, ezúton is köszönöm a segítséget, hogy gyakorló meccset tudjunk már játszani nyitott uszodában.
Ez nagyon szép gesztus egyébként.
Igen, tele a kalappal, tényleg hálások vagyunk nekik, hogy a nyitott uszodában tudjunk gyakorolni, hogy a Máltán nyitott uszodában leszünk, vasárnap is fogunk ott edzeni egyet nyitottba a szigeten, és utána mennek tovább az edzések, van konditermezés, videózgatunk. Én úgy gondolom, hogy olyan sok mindent már itt nem lehet, nem is kell csinálni, akkor nagy baj lenne, ha most kellene még fejleszteni állóképességet és erőt. Itt frissnek kell lenni, és lehetőleg jobban fejbe felkészülni.
Ugye a Santandróval játszotok majd, spanyol csapat.
Akárcsak tavaly.
Igen. Te már jó néhány felvételt láttál erről az együttesről. Mit lehet róluk elmondani? Ők nem nyerték meg a spanyol bajnokságot, 1-0-ról kaptak ki a Mátarótól 2-1-re, tehát ők egy kisebb fajta kudarcból érkeznek, viszont ők a címvédők.
Tipikus spanyol vízilabdát játszó, agresszív, gyors, van 3 jó külföldiuk, megtűzdelve spanyol válogatottak, egy masszív jó kis csapatról beszélünk, jó edző, de magunkra kell jobban figyelni, hogy azt, amit mi tudunk, azt tényleg maximálisan tudjuk véghez vinni.
Véget ért a Nemzeti Sportkronika. Köszönöm a figyelmüket. 22:30-kor legközelebb Sport a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
17 óra 30 perc van, a Hazafutás kézilabdával folytatódik. Tegnap este a Veszprém férfi kézilabda csapata a döntő második mérkőzését is megnyerte a Szeged ellen. Ezzel megszerezte története 30. bajnoki címét. Szilágyi Dóra az MN Sport állandó szakértőjével, Rosta Istvánnal értékelte az idényt.
Véget ért a férfi kézilabda bajnoki idénye, nem kell péntekig várni ezzel, sajnos vagy nem sajnos. Abból a szempontból talán lehet azt mondani, hogy sajnos, és most a veszprémi szurkolóktól elnézést kérek, és nem a szegediek pártját fogva, de azért ebből a két mérkőzésből, amit láttunk, ebből lehet, hogy megnéztünk volna még egyet, nem?
Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én azt gondolom, hogy kettő nagyon izgalmas, nagyon szoros mérkőzést látunk. Ugyanakkor ez a két mérkőzésen is láttuk, hogy a Veszprém jelen pillanatban jobb csapat, mint a Szeged. És ha kicsit tágabban nézzük, azért idén 5-ből 5 alkalommal a Veszprém legyőzte a Szegedet. Tehát azt hiszem, hogy teljesen megérdemelte lett magyar bajnok, de azt is láttuk, hogy nem nagy különbség van most a két topklub között.
A Veszprémnek az idényét hogyan értékelhetjük, hiszen hogyha mondjuk a tavalyit vesszük figyelembe, akkor talán jobb, hiszen ugye a Magyar Kupát visszahódították, és így most már magyar bajnokként és magyar kupa győztesként zárják ezt az idényt, de szerintem nem teljesen lehetnek elégedettek, vagy én azt gondolom, hogy ők nem teljesen elégedettek mondjuk a Bajnokok Ligája szereplés miatt, mert az is szintén, mint tavaly, nagyon apró dolgokon múlt, tulajdonképpen 7 méteres párbajban most jelen esetben, hogy ott legyenek a Bajnokok Ligája 4-es döntőjében.
Igen, ketté venném a dolgot. A magyar bajnokságba veretlenül 26 meccset nyertek az alapszakaszba, 2-t a rájátszásba, tehát minden meccset megnyerve azt gondolom, hogy elégedettek lehetnek. Nagyon stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény jutottak. Talán Tatabányán volt egy picit ijesztőbb helyzet, azt a meccset is megnyerték. A magyar kupa győzelem ugye az elődöntőben 7 méteresekkel győzték le a Szegedet, aztán a döntőben már nagyon simán Tatabányát, az is egy nagyon szép dolog. A Bajnok Ligáját is ketté venném, mert gondolom, hogy a csoportmeccsek alatt azért több gyengébb teljesítmény volt, és ő ugye minél idők leggyengébb csoport teljesítmény jutott a Veszprém, hiszen 5. lettek csak, nem volt ilyenre még példa, viszont a másik része pedig, hogy ott is az egyenes részszakaszban megint nagyon-nagyon jól játszottak, és azt gondolom, hogy a Füksze Berlin elleni két mérkőzés az kimondottan egy top szintű meccsek voltak, és ott meg pont a szerencse elpártolt, hiszen olyan te is említetted, 7 méteresekkel alul maradtak a világhírű Berlin ellen, és ugye ez a nagy álom, az a BL győzelem, aminek ugye az alapja a Final Four jutás, azért most már jó pár évben nem sikerül a Bakonyalján, tehát azt hiszem, hogy összességében nem fogják azt mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szezon volt, a magyar része az abszolút tipa, viszont a nemzetközi bolt maradt hiányérzet.
A szegediekről mit gondolsz, milyen idén zártak a szegediek? Ugye azt is tudjuk, hogy azért évközben nagyon sok sérültel küzdött a csapat, küzdöttek, viszont hogyha lehet az ürömben örömöt keresni, akkor például ennek egy győztese lehet Fazekas Máté, aki tegnap is a Veszprém ellen egyébként szenzációsan játszott, és hát ugye ő épp a sérülések miatt érkezett Győrből Szegedre.
Igen, azt gondolom, hogy a Szegednek az egész idényére rányomta a bélyegét az, hogy ugye Rőd, a kezdő jobbátlövő nem is volt az első fél évbe bevethető. Utána ugye a Gottfriedson ügy, azt hiszem, hogy nagyon nagy vihart kavart, nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is. Ugye nyilván ott is volt Báhidi Bence, több hónapon keresztül volt sérült, azért ő a csapatkapitányt hiányolták, és a végén pedig ugye Lazár Kukic, aki addig az egyik legjobbja volt, illetve Bodo Ricsi, a legenda, szintén nem állt rendelkezésére a Pergő mesternek. Tehát azt hiszem, hogy valóban ez rányomta végig az eredményességre. Ahogy említetted, viszont minden rosszban van valami jó. Hát a 20 éves Fazekas Máté azt gondolom, hogy berobbant a magyar és a nemzetközi élmezőnybe is. Amint lehetőséget kapott, azt gondolom, élt vele, egyszerűen öröm volt nézni a játékát, akár tegnap is, de akár az első meccsen, akár a BL mérkőzésen is, és ilyenkor nekem azért mindig előjön az a kis ördög, hogy van itt sok magyar tehetség, csak sokkal bátrabban kéne nekik lehetőséget adni, bátrabban kéne hozzájuk nyúlni, és akkor tudnának bizonyítani. Én nagyon bízom benne, hogy Fazekas Máté példája most megint egy olyan úttörő dolog, hogy a többi edző, a top klubokban lévő edzők is azt fogják mondani, hogy igenis, hadd játszanak a magyar fiatalok.
Igen, és egy ekkora téttel bíró mérkőzésen, hát bejött, és egyszerűen nem látszódott, hogy mondjuk meg lenne szeppenve egy kicsit a feladattól.
Sőt, hát addig döntetlen körüli állás volt, és amikor jöttek a sorcserék mind a két oldalon, akkor egyértelműen a Szeged ott 5 góllal is sikerült ellépni, és annak Fazekas Máté volt az alapja, gólpasszokat adott, ha jól emlékszem, 4-et is, 3 gólt is lőtt, rettentő színes volt a játék, egy új rendelet volt, aztán nyilván azért a másik fél időben, ahogy az egész Szeged, ő is azért elfáradt, nem is kell ezen csodálkozni. Én azt gondolom, hogy sok-sok-sok ilyen mérkőzésre van szüksége Fazekas Máténak is ahhoz, hogy aztán a bátyja nyomdokaiba lépjen majd.
Arról mit gondolsz még így a bajnoki döntőről egy kérdés, hogy azt hiszem Xavi Pascal, a veszprémiek vezetőedzője nyilatkozta azt, hogy szerinte nincs szükség bajnoki döntőre, mert az alapszakasz elég arra, hogy eldöntse, hogy ki legyen a bajnok.
Aki az alapszakaszt megnyeri, nyilván ő már szeretne akkor bajnok lenni, ugyanakkor meg pont azzal kezdtük az egész beszélgetést, hogy talán néztünk volna még egy meccset, és most akkor nem a veszprémi szurkoló szemüvegével nézzük. Tehát ugyanakkor meg milyen izgalmas, milyen jó, hogy látunk még 2 vagy akár 3 ilyen szintű mérkőzést is. Nyilvánvalóan persze nagy a terhelés a játékosokon, nagyon sok meccset játszanak, ugyanakkor meg az nézők, meg a média érdeklődése ez. Azért látjuk az amerikai profi sportokban, az NBA-ben például, most mondok egy példát, ahol a 82-es alapszakasz fordul után még 4 győzelemig játszanak, sok-sok kiesésen messze, az NHL-ben, jégkorongban. Tehát én azt hiszem, hogy nyilván egyik oldalon megértem Xavi Pascal mestert, a másik oldalon, mert őnek is meg kell érteni azt, hogy nagy igény van arra, hogy sok-sok ilyen szintű meccset lássanak a nézők.
És hogyha a tabellán így tovább haladunk, akkor a bronzérmet a Tatabánya szerezte meg idén ebben a bajnokságban. Azt gondolom, hogy talán ez nem forgott veszélyben, hiszen ebből a meccsből talán a Ferencváros kiszállt, de a Tatabányával kapcsolatban meg kell említeni a történelmi Európa Kupa szereplést, amelyben döntőt játszott, végül aztán alul maradt az Észak-Macedón Ohrid ellen, de például ezt hogy kell reálisan nézni, mert ezt az Ohrid csapatot, ezt talán nem sokan ismerik, akik még akkor sem, ha követik a kézilabdát, tehát hogy hova lehet elhelyezni, és hogy lehet reálisan látni a Tatabánya ezévi szereplését?
Tatabánya óriásit lépett előre. Nagyon-nagyon örülök, hogy egy magyar edző Tóth Edmond vezetésével és sok-sok magyar játékossal idén sokkal-sokkal magabiztosabban, sőt ugye a Szeged legyőzésével rögtön a bravúrral kezdték az őszt, és nagyon jó döntés volt, hogy az Európa kupát választották, nem az Európa ligát. Ugye ez a harmadik számú sorozat, itt azért a legjobb bajnokságokban a legjobb csapatok ugye nem vesznek részt ebbe a sorozatban, nincsenek németek, spanyolok, franciák, stb. És azokat a feladatokat nagyon szépen megoldották a tatabányai fiúk, és ahogyan teljesen vezeted, akár a Ferencváros, akár a Győr, akár a Csurgó, akit gondoltunk, hogy esetleg a bronzéremért még harcolhatnak, azok mind kiszálltak a csatából, és nagyon-nagyon egyértelmű volt ott már azért már március környékén kezdett jelenteni, hogy a Tatabánya fogja a bronzéremet megszerezni, és azt hiszem, hogy az építkezéshez még az elején van, még szerintem még erősebb lesz a Tatabánya a közeljövőben.
A Ferencváros szereplését hogy látod ebben az idejben? Azért itt voltak meglepő vereségek, illetve döntetlen is mondjuk a Csurgó ellen, de ez a csapat kikapott a Pler és a Budai Farkasok ellen is, végül a 4. helyen zárt. Talán nem jó szájíz?
Mindenképpen azt gondolom, hogy náluk a pohár az félig van, edzőváltás is, már nagyon korán bejelentették, hogy Pásztor is helyett Kilvinger Bálint lesz az edző. Aztán most ugye az elmúlt hetekben már azt is lehet, hogy nem is Kilvinger Bálint az edző, és még rosszabb híreket hallunk a házuk tájáról. Azt gondolom, hogy az egész évük már szeptembertől kezdve egy ilyen lefele menet volt, és a 4. hely azt gondolom a maximumit ki lehetett ebből hozni, de ők sokkal jobb teljesítményt, meg sokkal eredményesebb játékot vártak maguktól is. Gondolom, hogy rájuk fél a megújulás, de hát a legutolsó hírek szerint, hogy ez nem megújulás lesz, hanem ez egy ilyen gyökeresés, egy nagyon drasztikus átalakulás. Hát várjuk a további híreket a Üllői útról.
Balatonfőred, Neka és Pler, ezekre a csapatokra lehet-e azt mondani, hogy erőn felül teljesítettek, hiszen a Balatonfüredről is tudtuk, hogy nagyon sok sérültel küzdenek, illetve hát a Neka és Pler, amely magyar játékosokkal, fiatalokkal küzdött végig ebben a szezonban.
Hát a NECA az a bajnokság meglepetés csapata, azt gondolom, hogy főleg a tavaszi szezonban egész elképeszt, amit Soltonyi Laci csapata csinált, említettem a magyar fiatalokat, meg azért jó pár rutinos játékos is, de nagyon karakteres csapat volt. A Balatonfüred aztán az első 6 vagy 7 után az utolsó helyen állt a tabellán, olyan mérről indultak el kisákosék, nagyon stabil teljesítmény. A Pler pedig azért egy nagyon jó elegy, hiszen rutinos, idegen légiósok, fiatal magyar tehetségek, Lepsény is annyi egy nagyon tehetséges, már nem is annyira fiatal, de fiatalos, magyar edző, nagyon magabiztos, illetve nekem ami nagyon tetszik a Plernél, hogy egy egészen elképesztő hangulatot, családias, lokálpatrióta közeget tudta kialakítani ott a Pesszentlőrincen, példaértékű, ahogyan dolgoznak a pesszentlőrinciek.
Idén a 8. helyen végzett a Győr a magyar bajnokságban. Azt tudjuk már, hogy például jövőre ott lesznek a Krakowski testvérek, akkor Eklemovics Márko. Tőle mondjuk mit várhatunk a következő idényben, és mondjuk ebben az idényben beleszólhatott-e abba, hogy mondjuk már például Bombács nem volt náluk?
Igen, azért a Győr úgy indult a bajnokságba, hogy mindenképpen európai kupa szereplést érő helyen, tehát 1-5, mondjuk jó, hogyha leveszem a Szeged Betület, akkor is ők a bronzéremért szerettek volna harcba szállni, és ahhoz képest meg tavasszal, ha jól tudom, 5 pontot gyűjtöttek, tehát az nagyon-nagyon-nagyon kevés. Én szerintem ott azért a Bombács ugye az nagyon sokat mínusz volt, és azt hiszem, hogy jövőre mindenképpen ennél jobbat szeretnének.
Aztán pedig a 9. helyen egy hozzád szívedhez közel álló csapat végzett, a Gyöngyös. Hogyan értékeled az ő szereplésüket?
Hát Gyöngyös hasonlóan, mint jó pár magyar NB1-es csapat, hogy lehetett volna jobb is, azért itt volt nekünk 3-1 gólos vereségünk, hazai pályán azért elhúzhatottunk olyan pontokat, és akkor sokkal előbbre végeztünk, ugyanakkor meg az is igazság, hogy a 3 forduló vége előtt még a kiesés szele is ott volt a csapatunknál, tehát én azt hiszem, hogy nagyjából a helyünkön vagyunk, remélem, hogy jövőre egy picit stabilabb lesz a teljesítményünk.
Hasonló helyzetben van a Csurgó is?
Úgy van a Csurgó, ugyanez. Azt gondolom, hogy ők is egy picivel pontosabb játékkal előrébb végezhettek. Nagyon jó játékos állomány, de szerintem ők nagyon örültek, hogy vége a szezonnak.
És hát itt a végén azért a kiesésben nagyon nagy mérkőzések voltak, illetve nagyon szoros csaták. Ugye a Budai Farkasokról lehet tudni, hogy a Ferencváros vezette Pásztor István lesz majd ott a vezetőedző, illetve Szigetszent Miklós Komló Budakalász, ugye a Komló és a Budakalász jutott most a kiesés sorsára, de hát például a Szigetszent Miklós újoncként bennmaradt az NB1-ben, és hát a következő második idényét is majd az élvonalban kezdheti. Nagyon, nagyon izgalmas volt ott a vége, ott a Szigetszent Miklós Pler és Komló Győr mérkőzésen. Ugye ott dőlt el minden.
Igen, ilyen utolsó percig nem lehetett tudni, hogy ki fog kiesni a magyar NB1-ből, és hát ugye a Győr tudott győzni Komlón, azt gondolom, hogy a Komló is nagyon sokat járt a szakadék szélén, vékony jégen, és a végén beszakadt a jég, hiszen ott az utolsó percből rosszul jöttek ki, és a Győr tudott győzni, míg a Szélnúlos meg döntetlent játszott utolsó percben, tudtak egyetleni hazai pályán. Rettent izgalmas volt az NB1, nagyon-nagyon ritkán volt, hogy a két újonc mind a kettő bennmaradt, ugye a Farkasok is, meg a Szigetszent Miklós is, és hát azt gondolom, hogy két nagyon tradicionális klub, a Komló, ugye ott a Mecsesz vidékén sok-sok évet volt NB1-be, és hát a Budakalász pedig a budai agglomerációból esett ki. Én azt hiszem, hogy a Komlót nagyon-nagyon hamar fogjuk látni újra NB1-be, és hát nyilvánvalóan a Budakalászon is hasonló lesz a cél.
Na igen, és akkor egyébként a jövőre irányult volna a következő, és egyben egyébként utolsó kérdésem is, hogy azt pedig már tudjuk, hogy a Dabas és az Eger egyébként visszajutó az NB1-ben, hát láttuk már őket, mit gondolsz, milyen lesz majd a következő idény, és amire már kitértél, hogy például az NB1B-ben milyen lesz majd a Komló és a Budakalász.
A Dabas meg a Eger mutatta meg, hogy így kell csinálni, kiesnek, összeállnak, és egyből vissza is jutnak. Én azt gondolom, hogy a Budakalász Komló hasonlóan fog gondolkodni. Ha jól tudom, mind a két helyen, Dabason és Egerben is sok-sok fiatal játékosba gondolkodnak, és egy fiatalos, magyaros együttest szeretnének. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy így a földrajzi helyezkedésbe, a Dunától keletre, ugye az idei bajnokságban Szeged és Gyöngyös volt, tehát két csapat volt, jövőre viszont ez négy. fog bővülni, hiszen a Dabas és Eger is ezen a területen fog elhelyezkedni, és akkor a kicsit a Dunántúli és Pest környéki dominancia egy picit oldódni fog. Már az utánpótlásra is kihat, hiszen ahol van egy NB1-es klub, ott azért mindig az utánpótlásba is jön egy új pozitív hullám, sokkal több gyerkőt kezd el kézilabdázni, illetve azt gondolom, hogy az ottani utánpótlásban lévő gyerekeknek is még nagyobb álma lesz, és esetleg még elérhetőbb lesz az, hogy az NB1-be tudjanak szerepelni.
A Magyar Labdarúgó Szövetség hétvégi bizottsági ülésén történtekről Szabó Bence a Nemzeti Sport munkatársát, Pór Károlyt kérdezte.
Az MLS-nek néhány nappal ezelőtt összeült a bizottsága, ahol ugye kicsit újra tárgyalták, vagy újra beszélték azokat az alapelveket, amelyek arra vonatkoztak, hogy egyáltalán kiszámíthat magyarnak. Ugye ez azért fontos, mert volt ugye ebben az évben egy úgynevezett magyar szabály, amelybe azon játékosok is beletartoztak, akik a magyar válogatottban nehezített körülményekkel léphettek volna csak pályára, és ezt egy kicsit átdolgozták. Ugye itt volt egy ikonikus eset, mégpedig a Mariano Gomeznek a szituációja, aki tavasszal lett magyar állampolgár, de az MLS-nek a mostani állás szerint úgy tűnik, hogy ő a következő évtől már nem fog beleszámítani ebbe az úgynevezett magyar szabályba. Szóval így erről általánosságban kezdjük ezzel, hogy mit lehet erről a bizottsággyűlésről tudni.
Alapvetően itt egy ajánlásról beszélünk, tehát a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlását, amely klubok betartják, plusz forrásokhoz juthatnak, illetve a központi források nagyobb része juthat azokhoz a klubokhoz, amelyek megfelelnek ezeknek az ajánlásoknak, és ugye itt két ajánlásról beszélünk. Egyrészt a magyar fiatalok szerepeltetésére vonatkozó ajánlás, ez az U21-es fiatalokat jelenti, ami a következő idénytől a 2006-os születésűek lesznek, 2006. január 1 után született játékosok. A másik része az ajánlásnak pedig a magyar szabálynak nevezett, de tulajdonképpen magyar ajánlás, amiben meghatározzák, hogy hány percet kell pályán töltenie a magyar játékosoknak, hazai nevelésű játékosoknak a maximális juttatás, vagy hát a maximális MLS pénzek eléréséhez, és ezeket pontosította, vagy ezeket határozta meg, vagy tette közzé az új idényre vonatkozóan az MLS a múlt pénteki NB1-es bizottság ülésen, ezeket ismertette a klubokkal, és ebben volt az a változás, amit említettél. Most már az új idényben csak az számít hazai játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető adott pillanatban, tehát amikor pályára lép az NB1-ben, akkor a szabályok lehetővé teszik, hogy a válogatottban is szerepeljen az ott esetben. Tehát nem, hogy nehezített körülmények között, amit említettél, hanem, hogy vannak olyan játékosok, akik egyáltalán nem szerepelhetnek a magyar válogatottban.
Én itt arra utaltam ez alatt, ugye, hogy a Gomeznek várnia kellene ahhoz, hogy a FIFA szabályrendszere hát szerint éve, magyar válogatott legyen. Tehát erre mondtam azt, hogy nehezített a helyzetet.
Igen, egyelőre nem játszhat, és ugyanez vonatkozik Korbura a Fradiból, de a Győrben említhetjük Lipicset.
A Korbu esetében esetleg az a kérdés nem vethető fel? Ugye ő, tudtommal ő nem volt még román felnőtt válogatott, tehát amíg ő nem lép pályára a román felnőtt válogatottban, addig beleszámít ebbe a bizonyos úgynevezett szabályba?
Ő nála is az a probléma, amit alapvetően ugye egy honosítás esetén felvetődik, vagy adódik. Ugye itt ez elég messzire vezet, de érdemes talán tisztázni, hogy alapvetően a FIFA azért hozott ilyen viszonylag szigorú szabályozást a honosítások ügyében, mert szerették volna kizárni például azt, hogy az arab országok Brazíliából kvázi megvegyenek olyan brazil játékosokat, akiknek nincs esélyük arra, hogy Brazíliában válogatottságig jussanak, és telepakolják a különböző arab válogatottakat brazil játékosokkal. Nyilván ez más ország is élhetett volna ezekkel a lehetőségekkel, de az arab országoknál volt leginkább meg ennek a veszélye, és ezért hozták azt a szigorítást, hogy az egy dolog, hogy valakinek megvan az állampolgársága, de ha nem az adott országban született, vagy ő, vagy valamely felmenője, szülő vagy nagyszülő, akkor 5 évet abban az országban el kell töltenie, mire ott pályára lépett a válogatottba.
és ugye ebből adódik ez a probléma például Korbó esetében is, aki ugyan csángó magyar származású, de mivel nincs olyan szülője, nagyszülője, aki Magyarországon született volna, ezért az egyszerűsített honosítás feltételeinek, a FIFA-nál egyszerűsített honosítás feltételeinek nem felel meg. Így csak akkor válhat a magyar válogatottba bevethető játékossá, a FIFA szabályai alapján, ha 5 évet eltölt Magyarországon megszakítás nélkül. De most ez a probléma, hogy ugye volt a Puskás Akadémiában, hát nem is tudom, pontosan 3 vagy 4 évig jutott, de ez megszakadt, elment ugye Ciprusra, és most újraindul a számláló, tehát innentől kell most megint 5 évet várni arra, hogy ő a magyar válogatottba szerepelhessen, és ugyanez a helyzet Gomez esetében, tehát igazából nincs különbség Gomez és Korbu között a FIFA szabályai alapján, tehát Gomez is majd, ha 5 évet itt eltöltött, akkor válhat beválogathatóvá.
Minden esetre azt azért vessük föl, hogy ugye jelen esetben a Korbu helyzete az egy igen különleges szituáció, mert ugye ő végül is magyar kulturális gyökerekkel rendelkező játékos, csak ugye itt az országhatárok meghúzásával került ő a gyakorlatilag most a FIFA szabályai szerint külső játékossá, tehát nem magyar játékossá, és ez azért is érdekes, hogy ugye te is mondtad, hogy 5 évet folyamatosan el kell töltenie, mert ugye gyakorlatilag az 5 éve szerintem ezzel kijönne most, hogy a Fradiban szerepel a következő fél évet, hogyha összességébe vesszük. Tehát azért ez a FIFA szabályozás talán több sebből is férzik, mondhatjuk ezt?
Folyamatosan toldozzák, ugye régen emiatt nem játszhatott Névó sem, mert akkor még volt egy olyan kitétel, hogy aki 2 meccsen már szerepelt másik ország utánpótlás válogatottjában, az már nem jön szóba. És annól, amikor ő még szóba kerül, hogy esetleg Lanza Fáme is válogatott lehetne, őt ugyanez a szabály zárta ki annak idején. És akkor ebben volt egy módosítás, amennyire köztudott, ebben Csányi Sándor is szerepet játszott, hogy ezen változtasson a FIFA, és az utánpótlás tétmérkőzésekre vonatkozóan törölték ezt a korlátozást, tehát az utánpótlás tétmeccsen más válogatottban, más országban szerepelt játékosok már nem esnek korlátozás alá, tehát ők, ha felnőtt válogatottban szeretnének szerepelni egy új országban, vagy egy másik országban, akkor ezt megtehetik. És ugye így szerepelhetnek a dárdai testvérek is, mert ők korosztályos szinten ugyan játszottak másik válogatottban, de felnőtt szinten nem. Most ez a tiltás, hogyha felnőtt szinten valaki játszik már egy másik válogatottban a tétmeccsen, akkor már nem válthat országot, ha pedig országot vált, akkor vagy az 5 éves szabálynak kell megfelelni, vagy az új választott országban kell lenni olyan szülőjének, nagyszülőjének, aki már ott született.
És akkor térjünk vissza egy kicsit az NB1-re. Az a kérdés szerintem jogosan felvetődik, hogy mely csapatokat, meg mely játékosokat érint ez leginkább. Ugye itt 2 név elhangzott, de például ugye volt egy cikk, amiben Kripicsnak a neve is szerepelt. Rajtuk kívül van még bárki, vagy klub esetleg, aki érintett?
Több játékost ugye meg kell vizsgálni pont ezen a megkötések miatt, hogy ki mikor jött át, és hogyan vannak itt az évszámok, de például ugye Kisvárdán vannak az Ukrajnából, az ottani akadémiáról átigazolt játékosok, de közülük vannak többen, akiknek már megvan az 5 év, tehát ők már bevethetők, de nyilván ahogy jönnek onnan játékosok, akkor ez már rájuk érvényes lesz, tehát hogy nekik is már az 5 évnek meg kell felelni, hogyha olyan szülő vagy nagyszülő, aki Magyarországon született.
Ez volt már a Hazafutás. Szűcs Miklós szerkesztő kollégám nevében is köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Keszi Dóra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. I think I just died.
think I just died. Yeah, I think I just died. I think I just died. I went to heaven.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
A Nemzeti Sportrádió a